Jó estét kívánunk mindenkinek! Sziasztok, tegeződjünk, szerintem az a legegyszerűbb, mi vagyunk a legöregebbek, ez látszik így már rögtön az elején is. Nagyon szépen köszönjük, illetve hát köszönjük a meghívást, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert én ugye azért félig meddig itthon vagyok itt, úgyhogy leginkább azt köszönjük egyrészt, Árpi, hogy te itt vagy most velünk.
Én mindenképp köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetem.
És hát nagyon-nagyon jól esik, hogy ennyi ember kíváncsi erre az egész témára és rád. És hogy csapjunk is bele annyival, hogy egyébként bármikor bele lehet szólni, bármikor bele lehet kérdezni, bárkinek bármi van, ami érdekli, és mi esetleg elfelejtenénk beszélni róla, akkor nagyon szívesen vesszük a hozzászólásokat, kérdéseket, véleményeket.
Sőt, igazából azért vagyunk itt. Nem tudom, mi legyen a módszertan, valaki pölteti a kezét, azt észreveszi?
Például, igen, vagy beleszól, ahogy podcast hallgatás közben is, az hányszor elő szokott fordulni, nem? Hogy az ember elkezd így a hangszoróval beszélni, hogy de nem, az nem úgy van, szerintem ez nem úgy van. És hát ezekben a témákban pedig aztán tényleg az a helyzet, hogy rengeteg vélemény van, vannak a nagyon már naivan optimisták, ugye a mesterséges intelligencia kérdésben, mint mondjuk én, vannak a nagyon pessimisták, és vannak, akik erről tudnak is beszélgetni, de mielőtt rátérünk erre az egész kérdésre, egy nagyon picit RPA, egy minimális bemutatkozáson, ugye az, hogy jövőkutató, erről nyilván mindenkinek az első mondata, lottószámokat légy szíves akkor jövő hétre, pláne most, hogy 6 milliárd a nyeremény, de hogy azért ez ennél bonyolultabb. Te hogy lettél jövőkutató, és valójában ez mit jelent?
Igen, ez az egyszerűnek tűnő kérdés szokott akár órákig is tartani, de annyit nem. Maga az, hogy engem mindig az emberek érdekelnek, a társam érdekel, társam kutató vagyok. Alapvetően a végzettségeim is ilyesmik, néprajz, antropológia, szociológia, az ember érdekelt és a technológiahoz való hozzáállása. Emellett nagyon korán elkezdtem technológiával foglalkozni, számítógépen teremben dolgoztam, aztán programozni, meg robotokat építettem, ilyesmi, tehát hogy tényleg fejleszteni is, de mindig az érdekelt, hogy mi zajlik az emberek fejében. És amikor elkezdtem dolgozni már nagyon régen a BME-n, volt egy kutatóintézet, amit az UNESCO hozott létre, akkor az volt az egyik nagy projektünk, hogy mondjuk meg, hogy mi lesz 5-10-15 év múlva. És azt nagyon élveztük, mert volt egy alapkutatásunk, és akkor elkezdtünk ezen dolgozni, ezt tényleg hogy lehet jól csinálni. Ez egy olyan kutatóintézet volt, ami a piacra is dolgozott elég keményen, és az üzlet egyre inkább azzal keresett meg, hogy akkor jelezzük előre a dolgokat. Egyrészt azért, hogy elkerüljék a kockázatokat, másrészt azért, hogy versenyelőnyre tegyenek szert. És hát már 20-25 éve dolgozom ilyen előrejelzésekkel, és nekem mindig az a metódusom, hogy megérteni pontosan mi zajlik, tehát a jelen. Amikor mondjuk a mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor ne csak ilyen egyszerű közhelyekkel valamilyen, nem így megérteni, milyen a jelenséget, utána megnézni, mondjuk mi vár ránk, és a kettő közötti időskálákkal játszogatni. Az, hogy jövőkutatónak miért, azt szerintem ezt a média használja, kezdte használni. Nyilván tök jó szó, és szeretem, csak azt nem szeretem benne, hogy van egy olyan sejtetése, mint hogyha valaki egy ilyen fix jövőt látna. Tehát, hogy az az ember, aki átlátta az időnek a misztikus pátlán és a holnap is fellebben, ami azért nem jó megközelítés, mert nem csak egy jövő van, hanem ugye mi alakítjuk folyamatosan. Inkább azt szeretem, hogy ez egy ilyen organikus változó jószág. Látom, hogy mi merre megy, vagy látjuk, és akkor utána visszajövünk a jelenbe, és elkezdjük formálni a jövőt. Úgyhogy ha választani kéne szólt, akkor jövő formálót használnék, csak az annyira arrogánsnak tűnik, hogy azt nem, úgyhogy trendkutatónak, de mindegy is. Tehát igazából az emberek meg, hogy merre halad a világ, és hogy értsük meg, és hogyan tudjuk jobbá tenni. Alapvetően a munkám mindez. Dolgozom sokat cégeknek, de leginkább nemzetközi szervezeteknek, és civil szervezeteknek. Most egyébként az ilyen friss hír, múlt héten sikerült hosszas munka után a világ legnevesebb jövőkutató intézetébe belekerülni, ez az Institute for the Future, Kaliforniában van. És ez egy ilyen robbanás, hát úgy bekerülni, hogy ezek ilyen körök vannak. A lényeg az, hogy oda bekerülve most körülbelül 600 emberre lehet együtt dolgozni. Félelmetes az a pörgés, ami ott megy, hogy ennek a világ különböző pontjairól a problémák, és az nagyon jó, hogy közel kerülni, mert nem elég a levegőbe beszélni, hanem mondjuk egy iráni fickó tényleg ott ül, és ott körbe mutatja a kamerát, neki ez a problémája, és akkor arra reagálsz. Nem, tehát csak az elmélet, az nekem kevés.
És hát ahogy mondod is, ugye itt konkrét jóslatokat adni az lehetetlen, de nem is cél, ugye?
Hát azért nyilván igyekszik az ember mondani konkrétumon, tehát csak nem az, hogy most 42% vagy 61, de azért azt, hogy például mesterséges intelligenciát jó ideig jelezte előre az ember, hogy hol fog tartani, vagy az, hogy lesz járvány, vagy valami, ezeket azért lehet előre látni, és ki lehet számítani, és lehet is rá készülni, csak vannak ilyen csapdahelyzetek. Például, hogyha látsz valami nagy veszélyt előre jelzel, és a megfelelő időben lépsz, akkor nem jön létre az a veszély, és akkor leszígyják az embert, hogy de hát nem is volt gond, és így tovább. Tehát, hogy így nehéz az, hogy mit tekintek sikeres jóslatnak. Az egyik cég, és van, ami meg valakinek jó, van, akinek nem. Sokszor azért maradt titokban, hogy a cégnek elmondok valamit, hogy mondjuk nézzétek, nem tudom, ez a technológia jó lesz, és ezzel lehet pénzt csinálni, fejlesztetek erre, 3 évvel meg lesz a termék, és jó lesz nektek. Akkor ők meg ugye az a legfőbb kérésük, hogy másnak ezt nem mondjam el, mert akkor azért, de ezt meg nem szeretem.
És akkor meg esetleg meg sem lesz a termék, hiszen senki más nem fejleszt erre.
Vagy ami az egyik cégnek jó, az lehet, hogy másnak pont rossz, és akkor én most melyik jövőnek az előrejutását segítettem, tehát valakinek kárt okoztam, ezért nem szeretem ezeket.
Értem. A ma esti legfőbb témánk ugye az a mesterséges intelligencia, vagy legalábbis a kiinduló pontunk mindenképpen. Egy picit talán ennek a történetével foglalkozzunk így kezdésnek szintén, hogy ugye maga a számítás technika, vagy számítógépek világa, az is öregebb már, mint gondolnánk. Én ugye mindig Neumannra gondolok, aztán te meg ki szoktál javítani, hogy de hát lyukkártyás, meg nem tudom, mechanikus dolgok már az 1800-as évek végén is voltak.
Hát mindig lehet az ősiséget keresni, tehát, hogy nem tudom, kínai császárnak is voltak aranyból készült repülőmadarai, robotmadárkák, amikről úgy tűnik, hogy tényleg voltak, vagy nem voltak. Meg eleve a robot kifejezés ugye a késő középkori Prágából származik.
Igen?
Igen. De az, hogy a számítógépek fejlődésében például Neumannak milyen nagy szerepe volt, az tény, az kikerülhetetlen és sok más embernek is, de Neumann konkrétan egy olyan végtelen zseni volt, amit nem is lehet érteni, hogy működött az agya. Ő ugye azért dobta össze a számítógépet egy lényegtelen mellé körülményként, mert amúgy más fontosabb dolgokat kutatott, és azelőtt nagyon analógok voltak és algoritmikusak, ő tette dinamikussá számítógépet azzal, hogy egy hardware-re van egy Winchester, és azon a programok egymás mellett is futhatnak, és csak akkor használod, amikor kell. Tehát addig egy program úgymond bele volt vésve, mint egy asztalba, és egyféle módon tudott futni. És így itt most ő megcsinálta azt, vagy őt is tett lehetővé, hogy párhuzamosan is pusztanak szoftverek, és azt használod, amit szeretnél. De az, de ez az informatika fejlődése, az, hogy legyen egy mindentudó lény, egy segítőnk, egy angyal körülöttünk, egy dzsinn, vagy nem tudom, a sámánok ugye fölbalaktak a világfán, és megkérdezték az őseket, erre mindig volt igényünk, és ezt kezdtük el építeni a digitális kultúrával, ha belegondolsz. Az egész internet okostelefonja erről szól, hogy az ősi vágyainkat teljesítsük. Tehát most képesek vagyunk arra, hogy a világ összes nyelvén értünk, nem tévedünk el, tudok bárkivel beszélni a Földön, mágia nélkül, és most van az, hogy megtanultak beszélni az adatok. Ez a mesterséges intelligencia, hogy tudom beszéltetni az adatokat, a másik az, hogy végtelen sok adatom van, mert összetett lett a világ egy gyors, és a sok struktúrálatlan adatban próbálunk struktúrát találni, a sok-sok mindenben, hogy mi a minta, mi az, miből lehet kihozni valamit, és ez a két igény, az egyik, hogy kényelmesebb életünk legyen, a másik az, hogy uraljuk a környezetünket, ez a kettővel jutott el oda most az EMI, hogy sok adatunk van, és ezért ráengedtünk statisztikai műveleteket, és most ilyen nagyon izgi dolgok jönnek ki belőle.
Egyáltalán igen, ez ahol tartunk most, tehát maga az a kifejezés is, az egy néhány éve kezdtünk el mi átlagemberek ezzel találkozni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy ennek a legeslegelején tartunk, ugye van is ez a definíció, hogy a gyenge mesterséges intelligencia, meg az erős, de hogy ez most még a gyenge, mit is jelent ez egyébként pontosan?
Igen, többféle csoportosítása van eleve, hogy szűk, vagy nem szűk, hogy ez most mesterséges intelligencia, vagy később egy generális mesterséges intelligencia, minden tud. igazából nagyon könnyű elcsúszni a, egyrészt a misztikum, vagy akár ilyen, tehát a mesterséges intelligencia fogalom nem jó. Mert sok minden sugal, tehát azt mondja a mesterséges intelligencia, mintha ez egy intelligencia lenne. És ez azért nehéz, és azt szeretem az EMI-ben, hogy tart egy tükröt, mert mi az intelligencia, és itt is most nehezen tudjuk megmondani. Mert hogyha az az intelligencia, hogy elolvasok több millió oldalt, és írok belőle egy szöveget, ugye egy kutatónak a tipikus feladata, én megpróbáltam magam viszonylag intelligensnek tartani, akkor jön egy gép, ami ugyanezt megcsinálja egymilliószor gyorsabban, egymilliószor több szöveggel. Nyilván nem mondom rá, hogy nem intelligens, mert akkor az elmúlt 20 évben nem volt intelligens, de végül is ő ezt nem akarja csinálni, ő csak egy gép. De végül is fordít, meg fest, elvezet egy autót. De ezek mind csak algoritmusok, tehát ő ezt nem akarja. Tehát, hogy nagyon nagy különbség van a szándék, akarat, csak ezt mi összemosjuk. Amúgy is hajlamosak vagyunk antropomorfizálni, tehát, hogy valamiféle emberi tulajdonságokkal felruházni tárgyakat, vagy bármi más. Szerintem az EMI-t úgy jó megközelíteni, mesterséges intelligenciákat, hogy három részre osztjuk. Fej, tor, potro, adatok, számítások, kimenetek. És minden mesterséges intelligenciában ez a logika van, és ha mesterséges intelligencián gondolkodunk, mindig ezt kell itt figyelembe venni, és akkor kezdjük el használni. Ugyanúgy, hogy megtanultuk az autónál, hogy nem tudom, 2000-es dízel kombi, akkor már tudsz róla valamit. Tehát, hogy még a színét nem tudod, de azért tudod azt, hogy le tud gyorsulni, meg bele fog férni az IKEA butor. Tehát, hogy azért ezeket így már sejted róla, eminél azt kell tudni, milyen adatok eszik. Az EMI ugye egy gép, egy szoftver környezet, és az adatokkal lát. Ha nem viszek be egy adatot, azt nem látja, tehát lehet a legokosabb statisztikája, rossz eredményt fogadni. Ha hibás adatot viszek be, rossz eredményt fogadni. Ha valamire kíváncsi vagyok, de nem is tudom, hogy mi kell ahhoz, ő se fogja tudni, csak hogyha megmondom neki, az adatok kulcsfontosságú. Vannak a számítások, amik alapvetően, ezek tényleg most így az újkori mesterséges intelligencia fejlesztések, ez a 1980-as évektől egyre fejlesztett statisztikai számítások voltak, ugyanez a struktúrákban keresése, ha belegondoltak, hogy a piackutatása, de az 1000 embert megkérdezünk, és levetítjük a magyar lakosságra, tehát 9,3 millió emberre, 1000 emberből mondasz meg, ez nyilván nem pontos adat, de arra jó, hogy ki szereti jobban a Coca-Colát, vagy az egyik pártot, vagy a másikat, mint tudom én. Egy pontosabb adatok kellenek. A számítások, tehát ilyen alapvetően regressziók és valószínűség számítások, tehát a mesterséges intelligencia például nagyon-nagyon jó abban, hogy megmondja, hogy melyik az a válasz, ami a mintában a lehető legtöbb embernek a lehető legjobban tetszik. Most, amikor az EMI-vel beszélgettünk, nem tudom, kipróbálta a ChatGPT-t, például ez a nagyon népszerű, ugye online, ingyenesen kipróbáltó beszélgető chat szoftver, annál jóval több, beírok valamit, és ő válaszol egyből. De ő még akkor se tudja a választ, amikor írja, hanem a konkrétan a betűket mögötte valósítás számítás szerint teszi, tehát a kérdést megérti, megnézi az adatbázisában mi a kérdéseket, válaszokat párosítani a kérdéshez, és megnézi, hogy melyik mekkora valószínűsége fordul elő, hogy nekem melyik tetszik leginkább. Magyarul a tömegtudást tükrözi vissza, ha rossz adatokat viszek bele, akkor például eltolom a butaság felé. Az elmúlt egy évben nagyon sokat butult emiatt. És a végén van a kimenet, hogy oké, de mit kezdjek ezzel? Tehát számít, vagy adatai vannak, számít, és akkor mond valamit. Mondjuk lefordít valamit angolra. Jó. Tényleg angolul van-e, vagy sem? Forduljak balra az autóval. Miért? Mert valaki fizetett, hogy balra menjünk, vagy mert arra biztonságosabb, de jobbra meg jobb a kilátás. Ítéljük el ezt a bűnözőt, vagy sem, melyik törvény alapján. És a számításokat már nem nagyon látjuk, az elejét meg a vége az emberi műveletek. Hát azért kell megtanulnunk az EMI-t, mert most mindannyiunk életében, most ebben a teremben is egy 300 EMI legalább dolgozik. Némelyik.
Na, mesélj!
Hát a telefonunk folyamatosan figyeli, a GPS lokáció megy, arra készül, hogyha valaki digitálisan vezeti a naptárát, akkor tudja jelezni, hogy 55 perc múlva indulnod kell, hogy elérd a számítógépes játékklubot, vagy az, hogy nem tudom, érkeznek az e-mailjeink, ugye az e-mailek nem úgy jönnek, hogy így lejönnek, hanem az, hogy fölballag egy szoftver, megnéző, hogy kukucs, van-e e-mail, nincs, szomorúan visszajön, van, lehozza. Közben beszél az, hogy hol vagyunk, közben a szolgáltatónk is, ezek még nem EMI-k, csak automatizációk, de az EMI az ott jelenik meg telefonban, most valaki fölemelni és lefotózza minket, nagy valószínűsége egy EMI támogatással készülne jobb kép. Hát most már a hardware mögé nagyon oda teszik a szoftveres környezetet, nem csak azért fotózok jól, mert többek között zseniális fotós is vagyok, hanem egyszerűen azért, mert a telefonom kamerája jó, és följavítja. Hát most már annyira elmegy, hogy vannak telefonok, ahol például most a Holdat lefotózom, akkor nem a kamerával fotóz, hanem felé fordítom, hogy lehívja az adatbázisból, hogy most milyen szögből látom a Holdat, és az amúgy meglévő Hold képeket viszi át a telómra, és én meg azt mondom, hogy ez a teló csinálja a legjobb Hold képet a világon.
Tényleg.
Hát a Samsung telefonoknak évek óta tulajdonsága, mindig is hiszek, de szerintem a többi is csinálja.
Amikor... Már megérte eljönni nekem, tehát a semmi másról nem tudok meg ma este, csak ezt akkor is megérte eljönni.
Amikor Samsung erre fényderült, akkor mondták, hogy nem is így van, stb., de azért nagyon, nagyon úgy néz ki. De tudod, és ez ennyiben nagyon jó, hogy szuper, most ez jó vagy rossz? Tehát végül is én tényleg azt a Holdat látom, bár nem azt a Holdat látom, mert lehet, hogy van egy felhőpamacs, meg nem tudom mi, de kapok egy konstruált valóságot. A bajtam.
És ha kikapcsolom a ledet, akkor, és elfotózom a Holdat, akkor mi csinál? Akkor viszont az igazi képet adja le, amit én fotóztam.
Igen, más kérdés, hogy ugye a telefon operációs rendszere is teli van feljavításokkal, nagyon helyesen amúgy, tehát a fényeket, hogyha a netet kikapcsolod, az egyébként nem elég. Tehát, hogy ennél jobban előkészül, és utána rákorrigál, ha visszakapcsolod a netet. Tehát, hogy igazából ehhez az kéne, hogy repülőgép üzemmódba tartsd egy jó darabig, de akkor igen, akkor úgy fotózik. De pont azért, hogy ne vegyék ezt az emberek, mert nagyon egyszerű lenne így, nem látszik drasztikus különbség, hanem az van, hogy te fotózik. Egyébként maga, most itt a Samsungról beszéltünk, amúgy is csinál egy nagyon jó képet, pont a Samsung képek sötétben jobban fotóznak. Azért is mentek rá, hogy még egy árnyalattal jobb legyen, ami általában az élesség. És az élesség az, amitől jónak érzel egy képet, és azok viszont meg elsőre nem is érzed, hogy mitől olyan jó. Azt akarom csak mondani, hogy az nagyon tudatosan kéne így fotóznod, és úgy lementened képernyőképén egymás mellé téve, és akkor látszana a korrigálás.
Szóval, hogy akkor itt tartunk most, de hogy ez még mindig csak az eleje egy útnak, nem? Hiszen pont ahogy az előbb próbáltam én is erre utalni, hogy de hát ezt magát a kifejezést is csak néhány éve ismerjük, és ugye azt szokás mondani, hogy a technológia az most már exponenciálisan így fejlődik, tehát akkor ez mégiscsak nagyon, nagyon az eleje egy ilyen útnak, annak ellenére is, hogy most akkor itt tényleg több száz mesterség és intelligencia működik ebben a teremben, ebben a pillanatban is, és hát rengeteg félelem is kapcsolódik ehhez az egész dologhoz. Ahogy szoktuk mondani, hogy az annyiból mindenképpen érthető, mert hogy az emberben genetikailag van egy félelem az ismeretlen iránt, hiszen ha nem lenne, akkor a tigris már rég megette volna az ősembert, és nem ülnénk itt. De közben te pedig azért nagyon sokszor igyekszel nyugtatni, vagy hűteni a kedélyeket azzal, hogy azért nem feltétlenül az lesz ennek a végkimenetele, hogy Terminátor 2, világok harca és stb. Mennyire kell tartani ettől úgy általánosan? Aztán majd konkrétumokba is belemehetünk.
Milyen jó film volt. De ha belegondolunk, a Terminátor 2-ben használt technológiák, a jó az időutazáson kívül, mert tudomásom szerint azt még nem, bár ilyenkor kell mindig egy nyilvános tesztet csinálni, hogyha létezik időutazás, most hagyj egy jelet, és akkor kicsit várunk. De most mi, az a Terminátor annyit tud, hogy megy, és akkor nagyon lassan fölismeri, hogy van-e nála pisztoly, meg ilyesmi. Ugyan már egy sebességmérő kamera okosabb. Hát ez egy 130-en menő autónak a rendszámtábláját leolvassa, tehát hogy az, hogy bemegy a bárba, és azonosítja, hogy szép ruha, ugyan már az akkor volt. Tehát, hogy azt ne vegyük etalonnak.
Mert... Na, bocsánat, itt egy pillanatra hadd állítsalak meg, mert azt viszont meséld már el, ami az egyik, ugyanis annyi, hogy nekünk van egy podcastünk a Jövő Zenéje címmel, ahol hétről hétre összeülünk és beszélgetünk, és ugye valamelyik adásban felmerült az is, hogy bár betiltották, de hogy volt olyan EMI alapú szoftver, ami például egy boltban úgy változtatta az árakat, hogyha azt látta, hogy valaki mondjuk egy kicsit részeg, akkor fölemelte a...
Ez az e-businessnek ezek a dinamikus elképzései az eleje óta vannak. 97-ben, tehát épp, hogy kezd terjedni az internet, volt az első ilyen PR, amikor azt jött ki, hogy a Safari böngészőt használóknak drágábbra árasztak, mint a akkor nem tudom, mi volt a konkurencia, gondolom még az Explorer, akkor még virágzott szegény, és akkor már úgy volt belőve, hogy akkor kicsit drágább. Most ezek valós idejű ármozgások vannak, tehát az, hogy mit mennyire veszünk meg, 10 percek később sem ugyanannyi, sőt ebben a teremben nem ugyanazt kapjuk egy keresési találatra, vagy nem ugyanannyiért. Az előzményeink alapján, sok minden alapján. Ez nem csak, ez egy egyszerű, ugyanaz, ami történik a boltban, a többi csak most automatizálva és nagy mennyiségben. Emögött meg ugyanilyen fontos optimalizáló algoritmusok is vannak, tehát az Alibaba például, nem tudom, mindenki hallott-e róla, ugye nagy kínai kereskedőcég, azért amellett, tehát ők nem azért lettek meghatározóak, mert olcsó kínai árukkal lepték a világot, azért is, hanem azért, mert iszonyúan optimalizálták, akkor még nem emivel, de most már emivel a keresett kínálat viszonyát. Tehát ami azt jelenti, hogy így is úgy is elindul egy hajó egy kontinenre. Megy az internetezés szerte a világon, ő neki van nagyon-nagyon sok raktára, és azt nézi, hogy most van egy köbméter üres helyem. Abban a pillanatban olcsóvá válik a 20 centi hosszú zöld béka, mert az amúgy egy levegő lenne, de így azonnal feltölti, mert hirtelen megjelenik zöld béka, nem kell nekem műanyag zöld béka, de végülis nagyon jó, és úgy megtelik, megy is, és utána indul 10 percen a következő hajó, és így is úgy is megtelik, és ez az optimalizáció miért tud olcsó lenni. Tehát ez az, amikor nagy mennyiségű adattal, piaci érdekből játszunk, de itt visszatérve arra, hogy az emi mennyire az elején van, és a szuper exponenciális növekedés, ez kulcs. Most ott tartunk, hogy a beszélő emik a ChatGPT-k, azokat úgy képzeljük el, mint egy 6-8 éves gyerek, akit megtanítottunk beszélni, és még üres az agya. Hát amit mondok neki, azt tanulja meg, és azt fogja visszatükrözni. De ez egy nulladik szint, tehát ez még nagyon az eleje. Most elbújik az emi minden mögé, és nem közvetlenül emikkel kommunikálunk, hanem minden szolgáltatás még okosabb lesz. Már fölismeri, hogy én vagyok az, már úgy veszi le a fűtést, az autóban tartja a távolságot, stb. Attól függ, hogy mennyire adom át a döntés jogát. De a szuperexponenciális fejlődés az nem azért van, mert egyre több a processzor vagy ilyesmi, hanem azért, mert az emberiség történetében először a biológiai tényezőt kikapcsoltuk a tudásfelhalmozásnak a folyamatából. Ez a mondat magyarra fordítva azt jelenti, hogy eddig, tehát ugyanúgy csinálunk az emberek, mint az emberekkel. Jött egy orvosom, bejött kisdiák, megcsinálta az egyetemet, bulizott, stb. Tanítottam. Megszerezte a tapasztalatot, utána szépen felnőtt, gyakorlat, egyre megidősödik és vége. Van egy íve. Most, ha megtanítom, ott van. Most van egy olyan, most Magyarországon is létező technológia, még csak egy van, és mozdítani is alig merik, de egyre több lesz. Térdete rárakod, és megműti a térdedet. Sebészrobot. Tehát több sebészrobot van már, de ez egy kicsi sebészrobot, mesterséges intelligenciával támogatott sebészrobot. Ez egyelőre semmit nem jelent, csak azt, hogy ez egy nagyon jó sebészrobot, ráteszed, prizmákkal világítjál a térdedet, nagyon jó látszik minden, és bele nagyon jó beállítja mikroméretre a szögeket, hogy mikor mit kell csinálni. Most még az EMI buta. Azért buta, mert igazából nincsenek a térműtétekről adataink. Azt tudjuk, hogy megműtik valakinek a térdét, vagy egy ágyógytorrára vagy nem, sántít vagy nem, csomó minden nem tudunk, csak az, hogy sikerült a műtét. Mert nem történik meg a dokumentáció, de azt most ráteszi, beállítgatják, ott áll egy orvos, ő teszi meg a végső metszést, vagy az ütést a izével. De mivel a teljesen be van szenzorozva, végtelen sok adat gyűlik egy műtétről. Van sok ilyen gépünk, most mit tudom én, a gépünk az ugye most így az emberiségnek, nem az én számlámra ketyek be, de mondjuk van 10 000 ilyen. Most egy orvos, most van Magyarországon talán 2-3 térspecialista, aki tényleg top, és olyan tudás van a fejében, hogy whatever, nem is került be hozzá, de mondjuk bekerült. Életében mondjuk csinált 10 000 műtétet. Ez a gép egy nap alatt végez 10 000 műtétet, mert ugye a net segítségével az összes 10 000-nek a tapasztalatai ott vannak. Egy éven belül, 2 éven belül 1 000 000 műtétet végez el. Tehát így okosodik föl.
Pontosabban ugye nem az egy darab gép végzi el az 1 000 000-t, hanem az agy.
Mindegyik gép, és mindegyik tanul. És akkor mindig az, hogy optimalizálják, és egy idő múlva már nem kell az orvosi rácsattintsa, mert az orvos az már csak egy ilyen biodíszlet a végén, ő elvégzett 6 000 műtétet, az 1 000 000. Ami nem azt jelenti, hogy a mennyiség mindig minőség. De ha jó az adatfelvétel, akkor így. És ez a szuper exponenciális. Gondoljunk bele, akkor ez pipa. Akkor jön a következő. Tehát megtanítottam nyelvet. beszélni. Oké, az nem nagy szám, tehát most megfordít. De valaki egyszer megtanítja arra, hogy nem tudom, toszkán, tájszólásban így beszéljen, és tényleg megtanítja, akkor megvan, akkor eljött, nem tűnik el. És a Ctrl-C, Ctrl-V miatt bármennyi változatban létrejön. Tehát erre mondtam, hogy a biológiai ívet kivettük belőle, csak fölfelé tud menni. De mivel mindegyik fölfelé megy, ez egy szuper exponenciális növekedés hoz létre.
Félelmetesen hangzik, vagy nem hangzik félelmetesen mindez?
Hát nem, hát azért nem hangzik félelmetesen, mert erre van szükségünk. Tehát, hogy egyrészt van egy kármentés is. Tehát, hogy igenis tök jó lenne, ha egy térműtétre nem kéne 3 évet várni. Tök jó lenne, hogyha a fűtést nem úgy kéne optimalizálni egy országban, hogy beállítom, hogy ettől eddig fizet, attól annyit fizet, ha nem lennének érzékelőink, és látnám, hogy ott van gyerek, ott lekapcsolja, fölkapcsolja, intelligens fűtést. Hát az egész világ, most itt nem nyitjuk ki ezt az évet, vagy akkor kinyit, ugye, hogy haladunk szépen a hullámoknál, de most ugye az történik az elmúlt 100 évben, hogy egy mennyiség alapú természetet kizsákmányoló íven megyünk, fogyasztói társadalom kontra életminőségjavító gépek, ami nagy sikert hoz el, mert megduplázzuk az élettartamot, beutazzuk a bolygót, stb., és mostantól kezdünk hatékonyak lenni. Most akarjuk azt csinálni, hogy a megfelelő időben a megfelelő mennyiségű erőforrás használjuk valamire, és az emi is az, hogy nem tudhatok mindent a világon, ezért bérlem azt a tudást, amire abban a pillanatban szükségem van. Én most úgy közlekedek egy idegen olasz város utcáin, mintha ott nőttem volna föl, mert bérlem azt a tudást, és akkor oda visz. Utána nem kell ez a tudás. Kész. És ezek szükségünk van arra, hogy ezek a háttérben dolgozva, ha funkcionálisak az emik, tehát ha megmondjuk, hogy mit csináljon, akkor szükséges is jó, akkor abszolút nem félelemkeltő. Az üzletnek, alapvetően a médiaiparnak, hogy nyilván az az üzenete, hogy nem funkcionális emikkel, tehát nem az kell, hogy te jobb levelet írj, jobban fényképez, vagy jobban műcs, hanem adok egy környezetet, ahol te boldog vagy, használj engem minél többet, mert akkor annál jobb lesz, és én mindent megmondok neked, és én majd megmondom az egészségügyet is. Ugye most a platformok arra készülnek, Google, Amazon már el is indította, a Facebook se fogja indítani e-health szolgáltatásaikat, akkor azt mondják, hogy majd segítek az életeden, mert én mindent tudok róla. De ez nem igaz. Szóval, hogy ha rosszul használjuk, nyilván nagyon káros. Ha nem gondoljuk végig, hogy milyen adatok alapján. Tehát most telepítek egy EMI alkalmazást, és segítsen az életemen. De azt, amit most tanultunk, és mindenki már így fog az EMI-ről beszélni, hogy kínai adatokon tanuló, indiai nyelvű modell, életminőségjavító, akkor már tudom, hogy lehet, hogy ez az EMI nekem nem jó, mert kínai adatokon tanították, és hát nem izéből, csak hát akkor is mások a körülmények.
Nekem az a kérdésem, hogy hogyan optimalizálom, amit én látok egy beszédben, az, hogy ez egy kölcsönös rendszer. Tehát gyakorlatilag az elmény ér engem, azt mondom, hogy legyen mondjuk a célnak a boldog, csak tök mindegy, hogy mi ez a boldogság, de akkor az azt jelenti majd, hogy üzleti érdekeknek az irányán szerint belevisz engem egy olyan boldogság állapotba, ahol az én választásom akár csökkenhet is, de gyakorlatilag én szeretnék szabadon választani. Tehát szeretném magam a szabadon tréningezni, de az elmény azt mondja, azt nem szeretnénk, hogy te magad tréningezzed, hanem a mi érdekünk az, hogy téged elárasszunk, tehát mi tréningezünk majd téged arra, hogy ebben, hogy neked mi legyen a boldogság érzése. És ugye ebből az egyébként is az van, hogy vannak a kis megoldások, tehát ezek a kis jelzések, ahol megtanulsz valamit. Tehát nekünk is embereknek hasonló módon egy erőfeszítésbe kerül az, hogy bekerüljük egy nagyobb megoldásból, de viszont ez állandóan el van nyomva ez a lehetőség, akkor mi sem fogjuk ezt megtanulni, és ugyanúgy van, na mindegy, nem akarom ezt tovább.
Igen, tehát csak, ezt csak azért ismétlem egy nagyon röviden meg, mert hogy ez a mikrofon is vegye majd a Danubia TV felvételéhez, hogy ugye itt a fő aggodalom az, hogy a szabad választás lehetőségét elveszi tőlünk, mert hogy olyan...
A szociális beágyózódás az eminek teljesen más képen működik, mint mi nekünk emberek.
Könnyű kérdés, mert nem lehet rá jól válaszolni, de most nézzük az EMI szemszögéből. Ugye azért egyrészt ez egy nagyon drága technológia. Zabálja a vizet, az áramot, a processzorokat. Tehát az, hogy mindenhol EMI van, és ilyen ilyen mindent belepő, az életünk több pontján megjelenő emik nem lesznek, mert nem is éri meg, meg nincs is annyi adatunk meg. Az van, hogy az emi segít fotózni, a némelyik segít nem tudom mit, meg a fűtés, meg sok minden, de ezek nem egy rendszer. Tehát az, hogy az életem minden pontját befolyásoló manipulatív környezet jöjjön létre, ez nem működik. Az igen, hogy nagyon fontos helyzetekben, például a digitális térben, közösségi médiában, vagy akár az autóban. Most ugye nagyon fejlesztik, az önvezető autók egy terjednek, akkor végre van egy emberem, aki egy óráig be van zárva egy dobozba, és akkor végre tudom nyomni az arcába a filmeket, a stb. Tehát, hogy most ezek a nagy, egyik nagy fejlesztések. A szabad akarat és a választás kérdése, ebben nagyon jó valóban az interneten, az egyik legelőre haladottabb kifinomult formák, a buborékképzés vagy manipulálás. Mit mutatsz, vagy nem is csak az, hogy mit mutatsz meg neki, hanem hogy mit nem mutatsz meg neki. Tehát nem is az a lényeges, hogy az én termékemet lássa, hanem hogy ne lássa soha más termékét. És ez egy alapvető félelem a közösségi média használat kapcsán. Ezek a buborékok könnyen áttörhetőek, nekünk a kezünkben van az eszköz, a saját tudatosságunk. Tehát egyszerűen csak néha másra is rákeresek, kíváncsi vagyok más emberekre, de a félelem jogos, és nem véletlenül most médiatudatossággal foglalkozom idén nagyon sokat, és a nagy projektjeim ehhez kötődnek, mert valóban az, hogy használod. Másrészt a szabad akarat, vagy az, hogy mik közül választhatok valóban, az ugye sose volt teljesen nyílt, tehát mindig vannak pályák. És az EMI-nek nagyon nagy lehetősége van ezeket a pályákat kiszélesíteni. Tehát azt akarom csak mondani, hogy ugyanakkor esély van arra például, hogy valaki amúgy tök jó író lenne, vagy tök jó, nem tudom mi, vízfejlesztő, ha létezik ilyen, itt tudom, hogy most megyen jó a víz, de nem tudott idegen nyelveket, de most már tud. Látom azt, hogy gyerekek nem tudnak nagyon jó rajzolni, meg tudnak csinálni egy óra alatt képregényeket. Tehát egy képességfejlesztő technológiáról van szó, amit hogyha tudom, hogy mit akarok, akkor hatalmas segítség, de tényleg hatalmas segítség. De ha nem tudom, hogy mit akarok, akkor azonnal termékké válik. Tehát ez a félelem abszolút jogos. Három szereplő tudja ezt befolyásolni, az állam szabályozásokkal, maguk a cégek, úgymond etikus üzlettel, és mit fogyasztók. Ebből a háromból a szabályozás mindig is le fog maradni, mert ahhoz meg kell történjen valami, hogy utána meg tudja mondani, hogy mi legyen ezen túl vele. Az üzlet az meg olyan, amilyen. Tehát, hogy vannak ilyen cégek is, olyanok is, de akkor is egy verseny. Profit a célja, sose feledjük el, hogy minden, amit információ technológiának hívunk, minden üzleti termék. Tehát a modem is céges termék, minden. És vagyunk mi fogyasztók. De az nagyon-nagyon fontos, hogy mi iszonyúan befolyásoljuk ezt a piacot. Tehát a zsebünkkel fizetünk, mire keresünk rá, mit fogadunk el, mit nem, azt azonnal érzik a rendszer, és azonnal reagál rá, és persze nem minden jelenik meg egyből pozitív folyamatként, tehát ahogy növekszik a tudatosság, a környezet tudatosság, így növekszik a lakosság körében. Nyilván az azon az üzletből először hoz egy ilyen reakciót, hogy greenwashing, tehát ezek a zöldnek átszázott, újabb, de valóban tudatosság is változik. Szóval én azért vagyok derűs ezzel kapcsolatosan, mert van egy olyan szituáció, hogy van mondjuk két eszközöm, és most a technológia miatt van 100 eszközöm, tudok választani. És ez jó, mert enélkül nem tudnánk választani, enélkül tényleg az lenne, hogy nem látom a világ másik pontját, nem tudok beszélgetni, stb. Az, hogy választhatok, hogy megölelem édesanyámat, vagy videótelefonon hívom fel, vagy telefonon, vagy a hologramomat küldöm el, mikor, milyen kapcsolatban akarok lenni, de tudok választani. És ez szerintem csodálatos dolog. Az, hogy mennyire élünk vele, az meg már egy külön kérdés. Az látszik egyelőre, hogy a lényeges döntéseket, tehát két területen látjuk azt, hogy alapvetően befolyásol lényeges döntéseket, információszerzés, tehát a mindennapi tudásunk, és a politika az, aki ezt ki tudja jól használni. De amúgy az emberekre ezek a buborékok nem annyira hatnak valójában. Lehet, hogy nem olyan pendrive-ot veszel, hanem másikat, de amúgy az életünk megy előre, az emberek nagyon jól megtanulják, hogy mi kell nekik. Mire jó ez nekem? Mivel ad többet? És szeretünk játszani, szórakozni, meg kicsit drágább telefont veszek olcsóban, de a lényegen nem olyan változtat olyan sokat, mint amilyennek tűnik szerintem.
Állandó félelem és a legfontosabb félelmek egyike, ugye az elveszi a munkánkat. elveszi a munkánkat? Erre szoktad mondani, hogy de hát mi nem dolgozni szeretünk, hanem pénzt keresni valójában. Tehát vegye el, hogyha akarja, csak legyen pénzünk, nem?
Igen, látom, hogy most az erős kérdések jön. A félelmekkel az, igen, a Terminátornál akartam ezt mondani, ott is ugye volt ez a, hogy azért volt jó például az előbbi kérdés, mert ez már lényeglátóbb kérdés. Tehát az, hogy nem félünk, tehát félsz az internettől, nyilván nem. Attól, hogy a manipuláción át tudok-e látni, és terméké válok, az egy jogos félelem. Az, hogy elveszi a munkát, mindenki erről beszél, de ez nem jogos félelem, ettől nem fél senki. Attól félhetek, hogy elveszi a pénzemet. Tehát, hogy nem az a bajom, tehát mindenkinek a munkában van X rész, amit nem baj, ha elvégez valaki, egy gép, vagy gyorsabban történik, több-kevesebb. De ha semmi nincs, akkor sincs. Nem attól félünk, hogy azt a sok munkát valaki elvégzi, hanem attól, hogy én miből fogok megélni. Tehát, hogyha csak egy órát dolgozok, és eddig 8 órát dolgoztam, akkor mi történik? Értéktelen volt, amit eddig csináltam? Vagy más azt fogja gondolni, hogy értéktelen volt, amit csináltam? Vagy megkapom a pénzt? Erre a helyes válasz egyébként az, hogy az EMI ugye nem akar semmit. Tehát továbbra is a szoftver környezetről beszélünk, emberek akarnak az EMI segítségével más emberektől valami. Azok a kollégák veszik el az EMI segítségével a munkát tőled, akik használják az EMI-t, és nem az EMI veszi el. És hogyha ezt jól fogalmazom meg, akkor a félelemnek van már is egy forgatókönyve, hogy akkor mit kell tennem, meg kell értenem az EMI-t, és én is használom a munkám során, és rájövök arra, hogy végül is ezt a Excel táblázatot eddig 10 órán keresztül csináltam, most fél órán keresztül csináltam. Csak nagyon-nagyon fontos dolgot el szoktak feledkezni az emberek, amikor digitális eszközöt használják, hogy mindig kössük meg az üzletet magunkkal. Hogy mit nyerek, hogyha ez történik. Eddig rossz üzleteket kötöttünk, mindig azt mondtuk, hogy egyre hatékonyabbak vagyunk. Hát a IKT, az infokommunikációs technológiák hatékonyságban jók, és mindig az jött, hogy de jó lett az életed, már a villamoson is tudod nézni az üzeneteket, a munkahelyi leveleidet, már ezt. És mindig egyre többet kezdtünk dolgozni. Hogyha az EMI-nél nem kötjük meg az üzletet, tehát eddig 8 órát dolgoztam, most már csak egyet, mert megcsinálja egy részét, akkor én 8-szor annyit kezdek dolgozni, akkor belehűlök, és akkor stressz, meg ilyesmi vagy, tehát azonnal fel kell tölteni. Ha fele annyi dolgozok, mi lesz? Elviszem a szelektív kukába, sportolok, gyerekemmel vagyok, nem tudom, futok, tehát oda kell tenni a dílt. Ezek a technológiák csak akkor érnek valamit, hogyha látjuk azt, hogy mit nyertünk velük. Ha azt nyerjük velük, hogy még többet dolgozunk a segítségükkel, vagy még többet használjuk őket, akkor megint csak termékké válunk, vagy biológiai kiegészítőké. Tehát, hogy ezért rossz az a kérdés, hogy elveszi a munkánkat. Nem, az a kérdés, hogy mit szeretnék csinálni az életben. Mi az, amiből tudok automatizálni. A felszabadult idővel mit kezdek? Ezekre kell jó válaszokat adni.
És hát ugye itt jön azért általában a képbe az emberi közösségeknek pont a szerepe, hiszen azt is szokás mondani, hogy egy jó munkahelyi kollektíva az önmagában még sokkal többet is ér, mint a szakértelem, mert hogy tulajdonképpen ugyanúgy egy munkahelyi jó kollektívát, akik jól tudnak együtt dolgozni, ugyanúgy bármire át tudsz képezni, mint ahogy a mesterséges intelligenciát is. És hát szoktunk erről is beszélgetni, hogy jó esetben, hogyha egy gép segítségével most az Excel táblát meg lehet csinálni sokkal rövidebb idő alatt, akkor a felszabaduló, tehát hogy akkor nagyon sokszor egy jó kollektívában nem az a kérdés vetődik, hogy akkor jaj, de jó, el lehet valakit küldeni, hanem hogy jaj, de jó, maradt idő valami érdekesebb dologra is, amivel lehet dolgozni ebben, ami adott esetben egy sokkal kreatívabb folyamat. És itt már át is evezhetünk a következő félelemre. Isteni szerencsére egy barátom pont oda kommentelte a tegnap kirakott posztom alá, hogy lesz ez a beszélgetés, hogy micsoda szörnyű világ lesz, mert hogy egy, elveszi a munkákat, kettő, a művészetben is elveszi mindenkinek a kreativitását, hiszen most már milyen szépen fest, meg zenét ír, meg mindent csinál. De hát közben meg ugye azt szoktuk mondani, hogy az lehetséges, hogy a gép tud olyat csinálni, mint amilyet te tudnál, viszont azt nem tudja megcsinálni, ami a te fejedben van, hiszen pont ez lenne a lényege az alkotó tevékenységnek. És akkor megint visszajöttünk oda, hogy tulajdonképpen segíteni tud, de az, hogy legyárt rengeteg olyan klónt valamiből, ami úgy néz ki, mint az eredeti, de tulajdonképpen az tényleg csak egy mechanikus, vagy szóval egy ilyen gépi dolog, azzal pont nem vette el a kreativitást, vagy a lehetőséget a művészetben, nem?
Igen, itt erre több irányból lehet elindulni. Tehát, hogy itt is, hogyha most azt mondjuk, hogy művészet, és egyrészt különböztessük meg az üzleti modell, és arról is fogok mondani a dolgot, meg magáról a kreativitás folyamatáról. Ugye azért továbbra is az van, hogy ami az életben az igazán értékes dolgokra, vagy bonyolult dolgokra nincsenek jó definícióink. Tehát az adatra van definíciónk, információra is van, de a tudásnak például nincs jó definíciója. Mi a tudás? Tudjuk, hogy benne van egy csomó adat. Tudjuk, hogy benne van egy csomó tanulás, de tudjuk, hogy benne van valahogy az illetőnek a személyisége is, az élettapasztalata is, az érzelme is. Nincs két ugyanolyan történelemtanár, ugyanaz a tudás van a fejükben, de nem. És hát akkor mi a tudás körvonala? Mi a kreativitás? Például ennek sincsen jó definíciója, és mindig is, most ha azt mondom, hogy kreatív iparág, mindig is különféle emberek tudtak lenni, lehet, hogy valaki nem eredetit alkotott, bár ez nagyon nehéz azért 8 milliárd ember esetében belőni, hogy mi volt eredeti, és nem is mindig csak ő hozza létre, és most nem menjünk el abba, hogy az utolsó vacsora mekkora részét festette Leonardo, mennyit ad inasok, és mennyit tettek hozzá azok az emberek, akik ugye 20 év után, 30 év után lecsúszik a falról, és azóta másolatok másolatának a másolatának a másolatát korrigáljuk, és tudjuk, hogy legalább a 30%-át az inasai festették. Ettől még Leonardo képe. Hogyha így nézem, hogy a kreativitás, ott volt egy ember, akiről tudjuk, hogy zseni volt, és úgy rajzolt, és a többi, ahogy akkor még senki, de mégis az iparos munkát rábízta. Most van olyan ecsetem, amiben van mesterséges intelligencia. Úgymond a tabletemen rajzolok, és ő mindig egy kicsit finoman rákorrigál, én képtelen vagyok egy kört rajzolni, béna vagyok, és mégis ezzel rajzolok egy kört. Akkor én most jobb ember lettem, vagy elloptam valakinek a kreativitását, vagy én tudok most már rajzolni. És itt nagyon-nagyon fontos, hogy amit a gép csinál, az egyrészt a segítség. Tehát, hogy most már tudok kört rajzolni. De igazából, amit minden digitális technológia csinál, az, hogy a középértéket szétüti. Az a baj, hogy nincs harmadik kezem, mert még a robotkezekkel nem haladunk elég jól, bár vannak Magyarországon is jó humánrobot projektek, de ugye az történik, hogy van egy mondjuk egy kreatív iparág. Annak van egy csúcsa, van egy alja, és mondjuk egy közép rétege. A csúcsán vannak akik üzleti modellben is már ott vannak. Tehát dolgoztak egy brandél, elérték, van nevük, van identitásuk. Van egy közép réteg, akik ugyanannyit dolgoznak, lehet, hogy épp mennek fentről lefelé, stb. Sokat dolgoznak, de középszerű tudások, nem biztos, hogy annyi a kreatív, de kreatív szerű. És vannak azok, akik valamiért, ez most nem értékítélet, hogy ki mennyire jó, hanem hol tart az üzleti modellben. Bejön a technológia, de szinte olyan jót tudja csinálni. Nem tud olyat festeni, amit nem tudom, ki tudna, de tud 1 millió szinte olyan képet csinálni. És az életben nagyon sokszor elég a szinte olyan kép. Mert elég egy cégnek a logója, meg most egy PowerPoint-ba be akarok rakni egy olyat, hogy két ember beszélgessen. Nem olyan lényeges, hogy pont olyan jó rajz. Azt nagyon jól megcsinálja. A közepet üti szét, és akkor elkezdi, akik használják fölfelé tolni, többet keresnek, kevesebben vannak. A többit meg lefelé tolni. Tehát a középértéknek valóban megtámadja a munkáját, mert aki nagyon jól másolt, annak meg kell tudnia válaszolni azt a kérdésre, azt a választ adni, akkor miért fizessek neked annyit, mikor van itt egy csávó a gépben, aki sokkal gyorsabban másol, mint te. Például az újságírásnál látszott ez, hogy van egy klasszikus újságíró izé, főleg amíg nem voltak ezek az automatikus fordítóprogramok, hogy nem tudtak sokan mondjuk angolul, és akkor az angol híreket fordították le kvázi. Az újságírásnak volt egy ilyen nagy része, hogy gyakorlatilag a máshol olvasott híreket lefordították, és közétették.
Hát ugye ezt, ahogy szoktuk is mondani, hogy mondjuk a 80-as években az akkori vezető újságírók, őnekik tényleg, ők abból éltek, hogy nekik járt a New York Times. Tehát, hogy ők látták azokat a híreket, amiket senki más nem látott az országban, és ezért ők voltak tájékozottak. Ugye manapság meg önmagában az, hogy valaki hozzáférjen a külföldi hírekhez, az semmilyen szinten nem egy különleges dolog, mindenki hozzáfér mindenhez. De ettől még most is vannak jó újságírók, csak hogy ugye már nem önmagában az információ birtoklása az, ami különlegessé teszi, vagy ami ezt egy szakmává teszi, hanem pont az a saját hozzáadott vélemény, vagy érték, ahogy ezt tolmácsolja.
Hát igen, az maga ebben a részben, hogy tudsz fordítani, már nem érték. Valóban, a gép ugyanúgy fordít. Tehát, hogyha csak fordítottál, nem elég. Ha, és akkor azt jön a szintlépés. Mit tudok én többen? Több időm lesz, írok alaposabb helyzetelemző cikkeket, utána megyek, kimegyek terepre. Vagy a szelekciót fizessék meg, tehát, hogy igen, minden gép tud fordítani, ez miatt van Hát nem tudom, percenként 1 milliárd új hír a világon, és én megmondom neked, mi a két legfontosabb, és az én hitelességem az, hogy 20 éve újságíró, hogy ezért megmondom. Tehát most ilyenekért fizetünk, meg hát azért ezek a fordító programok azért most jelen pillanatban én okoztak, hogy azért az internetes tartalomnak a 40-50%-át gépek írják, és 30-40%-át csak gépek olvasták valaha is. Tehát amúgy ők tökre el vannak egymással, írogatnak, olvasnak, nem érdekel senkit, de mi meg egy bizonyos szekciókat vagy részleteket látunk belőle. Hát ezek valóban kérdések, csak ugye azért az is izgalmas a mesterséges intelligencia, hogy tart egy tükröt, amiről beszéltünk az elején, hogy akkor mi az újságírás. Kettes, hogy akkor miből élje meg egy újságíró. A hármas, meg hogy akkor ki a felelős azért, hogy milyen információk jutnak el egy társadalomhoz. Ezek mind-mind külön megválaszolható, vagy megválaszolandó kérdések, amiket ez az EMI tesz le elünk.
És hát, hogyha ugye optimistán próbálunk hozzáállni a dologhoz, akkor egyrészt gyorsan elmesélem ezt az én, ugye mindig szoktam ezt a példát hozni itt közösen is, meg egyedül is, hogyha valaki pont itt, hogy mennyire veszi el, vagy mennyire nem veszi el a munkát, ugye a fotós példa lesz ez, hogy én a, nem tudom, félig szakmám hobbimban, a zenélésben tudom azt elmondani, hogy mi például a 2000-es évek közepén fotózásra, meg fotósra gyakorlatilag semennyi pénzt nem költöttünk, mint zenekar, mert hogy nem is olyan volt fórum, ahova lehetett használni, kellett 3 évenként egy darab sajtófotó, azt valaki megcsinálta, tök jó. Eljött az a pillanat, amikor a telefonokban ugye elkezdett kamera lenni, hirtelen attól lehetett félni, hogy jaj, hát a fotósoknak elveszik a munkája, mert most már mindenki tud jó fotót csinálni. Aztán lett hozzá egy platform, lett Instagram, ahol elkezdett olyan képéség lenni, hogy gyakorlatilag most már ugye van ez a klasszikus mondás, hogy pics or it didn't happen, tehát hogy fotót vagy meg se történt, hogy igazából ott tartunk, hogy egy ilyen pici kis underground hobby produkció és kénytelen éves szinten legalább 3-400 000 forintot fotósra költeni, mert nem tudsz úgy elmenni koncertezni, hogy arról valaki ne csináljon egy fotót, és közben az is kiderült, hogy amit azért csak a telefonnal csinálott valaki a közönségből, az mégse lesz elég jó, hiszen olyan igény lett a képekre, hogy egyre többen csinálnak jó képeket, és az van, hogy most én nekem személyesen legalább 30 olyan ismerősöm van, aki ha nem is főállásként, de egyfajta bevételi forrásként eseményekre, rendezvényekre, koncertekre ide-oda jár fotózni, és hogy egy egész szép kiegészítő jövedelme van ebből. És ugye itt vinném át ezt a dolgot arra, hogy ránézek a gyerekekre, és mindig olyan örömmel mondom, hogy Árpi szokta mondani, hogy nektek már 101-105 évet jósolnak, hogy annyit fogtok élni, tehát hogy ilyen gyorsan fejlődik az orvostudomány is. Na most itt jön viszont az a képbe, hogy ennyi ideig egy dolgot csinálni, az meg nem nagyon lesz érdemes, tehát hogy halálra unját magatokat, hogyha elmentek 25 évesen dolgozni valahova, és azt fogod csinálni 90 éves korodig, amikor még mindig aktív leszel és viszonylag egészséges. Ezért ugye egyre inkább polarizálódik ez a dolog, és hogy egyre inkább sokszor az lehet a válasz, hogy igen, a munka egy részét elveszi, viszont pont azzal a fennmaradó 7 órával, amit csináltam, eddig 8 órát dolgoztál valami, most már csak egyet kell, el tudsz kezdeni csinálni más valamit, és nem feltétlenül egy helyről jön se az információt, se a bevételet, hanem az egész így polarizálódik, és tudod ezt is csinálni, meg azt is csinálni, meg azt is csinálni. Ez egy naivan optimista jóslat, vagy el lehet érni ezt?
Nem, abszolút ez a jó. Tehát, hogy igazából van az ipari társadalomnak a konstrukció, amíg itt az információs társadalom előtt voltak, a mostani az információs társadalom, az adatok is kütyük. Az ipari társadalomnak nem volt elég adata, nem volt elég rugalmasság, ezért ugyanazt tanítottuk mindenkinek. Egy munkavégző arra volt optimalizálva, hogy megtanulsz egy tudást, és az 40-50-60 évig tartson ki, és az dolgozod, és nem mást. És ez lehet egy megnyugtató dolog is, lehet, hogy mellette hobbikban élek ki magad, vagy azt, hogy státuszokat váltasz, sokkal zártabb a rendszer. Most minden sokkal töredezettebb és gyorsabb, és erre jó ráülni, az előbb említetted azt, hogy egy csoportod van, mégis ha jók dolgoznak együtt és lojálisak egymáshoz, bármit ki tudsz hozni belőlük. Tehát, hogy hirtelen tudnak minden nyelven, hirtelen ezért, és ez oda vezet el, hogy mi az igazi képesség, mi az igazi skill. Mi a fotósnak a képessége? És az, amit meséltél az előbb az ívbe, az az, hogy az igazi emberi skillek azok pont nem a technológiai képességek. Tehát nem attól vagy jó fotós, hogy jól fotóz a gépet, kell hozzá. De kell, hogy ott legyél abban a pillanatban. Kell a geolokáció, hogy állsz. Kell az idő, amit ráfordítasz. A te fotósod valószínűleg az egész koncerten nagyon figyel. Együtt él a koncerttel, és látja azt, hogy Most veszed épp a mély levegőt, és kilépsz, ki tudja, mit szoktál ott művelni, de valószínűleg vannak pillanatok, amikor kilépsz, és nagyot énekelsz, és tudom, mert én is szeretek járni koncertjeidre, és akkor fotóz egyet. Én ott állok lent a tömegben, és akkor éppen plötty. Lehet, hogy elkapok egy pillanatot, mert a nagy számok ilyenek, de igazából nem. Mi történik? Ő együtt él veled, odafigyel rád, beállítja úgy a pozíciót, a fényeket, és utána szelektál egyet. Ettől még a szinte olyan kép, tehát az, hogy nekem legyen egy emlékem a naplomba, hogy ott voltam a koncerteden, és végül is látszik, hogy te vagy rajta, és a geolokációs adatok ott vannak, tehát meg is mérje automatikusan a napló bejegyzést, már nem én írom a naplómat, hanem az EMI. Nagy könnyebbsége, 8 éve írok naplót, és ez a 20. századi izé, hogy itt én pötyögök, az elképesztő volt, most már azért megírja. Más kérdés, hogy már nem érzem a magaménak, tehát csak egy ilyen dokumentum, ami rögzíti az eseményeket, úgyhogy most már beletrolkodok egy kicsit, de mindegy, ez egy kísérletezik. Szóval az jó, hogy tudsz változtatni, és az is jó, hogy igazából maradhatsz is azon a vonalon. Tehát, hogy jelen pillanatban azért, ha megnézzük, és kicsit tegyük a technológia mellé a más kontextusokat, nagyon sok dologban van hiányunk. Nincs elég orvos, vagy mondjuk kellene az okosabb fűtés, vagy kell azt megoldani, hogy intelligens öntözőrendszerek kellenek, hogy a megfelelő vízmennyiséget, ami váltó, most már ugyanannyi víz jön le, de sokkal hektikusabban, igen, köszönöm, akkor az hogy oldjam meg? Ezeket gépekkel jó megoldani, üljenek, számoljanak. Tehát igazából a technológiák erről szólnak, és hogy közben az emberek egyre kevésbé szeretnek dolgozni. Pont azért, mert az ipari társadalom kiégette az embereket. Tehát ez a hosszú munkavégzés, a kiégés ellen való küzdelem, a belefáradás. Tehát az ellen való harc is, hogy ne legyünk, tehát mi nagyon sokat dolgozunk. Az elmúlt 100 évben a gondolkodásunk sokkal többet közeledett a gépek felé, mint a gépeké felénk. Tehát nagyon hatékonyak lettünk, projektjeink vannak. Leülök, és azt mondom, hogy most egy órát játszok. Ez nonsense, a játék fogalmával ellentétes. Tehát én játszanom kéne, és akkor valamikor abba hagyom. Már előre belőlem az időtartamot, a flow élményt így eldöntöm, hogy most egy óráig boldog leszek, most egy óráig dolgozok. Nem így működik az élet, de ilyenek lettünk, időmániások vagyunk. Na mindegy, szóval, hogy ezek lehetőségek. És persze van olyan iparág, ahol jól megy, van, ahol nem, de sokkal nagyobb a hiány. Egyre kevesebben akar dolgozni. Másrészt nagyon sok együttműködő rendszer kell. Tehát egyelőre még jóval több a feladat, amit a gépeknek el kell végezni. Maga a kreatív iparág, az értékeink elvesztése, ami az EMI-nél egy nagyon nagy kérdés, az, ami most dől el ezekben az években. A következő most és a következő 5 évben. Hogy árazzuk be a kreativitást? Hogy árazzuk be, hogy például az EMI-be milyen festményeket viszek be? Hangsúlyt fordítok-e arra, hogy a magyar néprajz feltárt objektumai, és úgy optimalizálom el az EMI-t, hogy azt mondom, hogy nézd, a magyar iskolákban használandó EMI-kben azok azt a színvilágot használjuk, amit mi hagyományos magyar színvilágnak gondolunk. Itt már azért elindulhat a verekedés, a székely fekete-piros színkombináció kontra máshol, vagy bármi, de ez már egy jó beszélgetés. Most ezt
nem, kék arany, kérdezem tőle, mint székelytől, na mindegy.
Szóval ezt döntjük el, tehát hogy ne engedjük el, nem felejtsük el, hogy az EMI olyan úgy fog működni, hogy mi használjuk.
Viszont itt hadd vágjak közben egy kicsit, hogy nyugtass meg, hogy ha a következő 5 évben ezt nem jól csináljuk, mert azért arra sok esély van, hogy nem fogjuk el jól csinálni, ezt azért korrigálni lehet később?
Persze, ugyanúgy a használattal. Inkább a korrigálás az, arra kell figyelni és folyamatosan beszélni, hogy ne legyen olyan pont, ugye itt az előbbi kérdés, ami előtt, hogy már nem tudjuk, hogy mit akarunk visszakorrigálni, mert elfele vagy nem foglalkozni. A kultúra élő dolog, állandóan változik. Azért más ma a szórakozás, mint x éve. Azért volt olyan beszélgetésünk, hogy akkor sokat beszélünk az olvasásról, stb. De azért ma máshogy tudok otthon szórakozni, vagy más egy elvonult remete élet úgy, hogy egy szélessávú internet mögött ülök, vagy azt, hogy mennyi mindent csináltak a világban. Azt nem azt mondja, hogy a régi világ rossz volt, csak azért más lehetőségek voltak. Azt, hogy milyen értéket akarok megőrizni, és mi versenyképes, ezeket mi mérjük meg úgy is. Azért egyelőre automatikában jó. Most mondok egy példát. Mi emberek, ha megfigyelési rendszerrel találkozunk, akkor mindig automatikusan hozzáigazítjuk a viselkedésünket, és sikereket érjünk el. Tehát, hogyha tudom azt, hogy egy kamera, mondjuk most oktatási mesterséges intelligenciát fejlesztek az egyik projektemben, és az egyik ilyen dolog, hogy hogyan, milyen jó oktatási EMI. Nyilván nem ad a lényeg benne, hogy szinte bármit megcsináltok. Működő technológia, hogy ahogy most beszélek, ebből film legyen. Tehát nem arra való, hogy ellopja a grafikusok munkáját, hanem erre, hogy beszélek, megy a film. Töri, tanítok, és filmet készít belőle. Szuper. Lehet az, hogy én most így, hogy beszélek, mire kiléptek az ajtón, addigra mindenki neked meg van jegyzetekbe, behivatkozva, sőt már tesztet is írt belőle, hogy a házi feladatot megcsinálják a gyerekek holnapra. Sima ügy. Ezek nem problémák. De ez nem, ez nem értékválasztás. Az értékválasztás az, hogy milyennek képzelem el a 10 év múlva diákokat. Olyan, aki kérdez, tehát hogy mit mérek, mi alapján adom a jegyet. Így ülünk, mondjuk ez egy osztályterem, és akkor azt mondom, hogy hogyan tudom megítélni, hogy ki a jó diák. Az, akinek a feje vége egy irányba van, vagy az, aki nem tudom, kérdez, vagy az, aki látom, hogy nem, mérek. Aki múlt héten még nem tudta az anyagot, idén nagyon tudja, tehát most sokat fejlődött, tehát most el kéne bátorítanom egyet, hogy látod, milyen jó tanul. Vagy az, aki mindig ugyanolyan középszerűen teljesít, de egyenletesen is azt hozza. Mit mérek? Azzal döntöm el, ezek a rejtett értékválasztások, hogy milyen lesz a jó diák. És az emberek, ha megfigyelve vannak, és ha tudják azt a diákok, hogy úgy méri a tanár a figyelme, az emi úgy méri a figyelmet, hogy az arca úgy áll, akkor minden diáknak így fog állni az arca, attól még a feje ott lesz, ahol meg tud aludni is nyitott szemmel, de ennek megfelelően. Mint ahogy tehát a megfigyelés ezt hozzik ki belőlünk, hogy ugye felépítjük ugye a társadalmi élünket. Ugye a közösségi média is elkezdett terjedni, nyilván nem azt raktam ki, hogy az előnytelen képet, nem azt, hogy rossz kedvem van, hanem egy jobb képet ábrázoltam magamról, amit én gondolok magamról, és valószínűleg igaz is, mert ilyen jó, de attól még akkor azt nem rakott ki. Ez csak azért érdekes például, hogy a mesterséges intelligencia viselkedésében elmélyülve, nagyon-nagyon fontos, hogy jó orvosi mesterséges intelligenciákat fejlesztünk. Ez nem csak sebészt robotból áll, hanem például abban, hogy a gyógyszer adagolást most már adatok alapján tudom csinálni. Az ipari társadalomban egységesen írjuk föl a gyógyszereket, ebből egyszer egyet, háromszor egyet kell kapni. Mindig tudtuk, hogy ez nem jó, mert nem mindegy, hogy férfi vagy nő, milyen súlyú, hol él, mennyit megy autóval, stb., de nem tudta, de most már tudom. Nem is a személyre szabott gyógyszerezéssel, csak a célzott gyógyszerezéssel, tehát annyi, hogy már a nemét, súlyát, mozgáskultúrát tudom, évi 20 ezer ember életét lehet megmenteni Magyarországon. Mert túl vagyunk gyógyszerezve, vagy alul vagyunk gyógyszerezve. Tehát csak ezzel. Ez egy jó cél.
És hát a személyre szabott, az sincs olyan messze, nem?
Nincsen, de az túl drága. Tehát annyit nem ér. Tehát az, hogy rabárpárnak legyen gyógyszer, az hirtelen annyival nagyobb adatmennyiséget igényel. Tehát rólam elég hat változó, hogy relatíve jó gyógyszer kapjak. Ahhoz, hogy engem, mint rabárpár ismerjen kell 200 változó, az 160-szor több adat másodpercenként. Tehát igazából nem kell.
Na jó, de az exponenciális fejlődés pont az, nem? Hogy ugye szoktunk erről beszélgetni, hogy azért az orvoslásnak is már valahol felsejlik a horizonton az a része, amikor te csak beküldöd a mintát a tök minden nyálatból, vagy bármiből valahova, és tényleg megkapod az egészen személyre szabott gyógyszeredet.
Ez már van is ilyen szolgáltatás, és igen, ez az egyik irány, de a személyre szabott infógyűjtés igazából majd a következő lépésnél lesz izgalmas, amikor a különféle testrészeinket akarjuk kicserélgetni, hogy még hosszabban éljünk, ahol már kellenek a primer egyéről szóló adatok. De hogy az előbbihez visszatérve,
nézzük a gyerekek,
elkezdem gyűjteni az adatokat mindenkiről, hogy megmentsem 20 ezer ember életét. Ahhoz viszont totális megfigyelés kell. Tehát kell tudnom róla, hogy férfi vagy nő, merre jár. Ki vigyáz erre az adatokra? Utána mit kezdek ezzel az adattal? Tehát én látom, de mi van akkor, hogyha mégis az a döntésem, hogy kicsivel több gyógyszert adok, vagy kevesebbet. Nem feltétlenül rossz indulatból, hanem hogy nagyon ugye itt jön be a hatékonyság, a statisztika és az emberi érzékenység között egyetlen egy példát engedjetek meg, a fájdalomcsillapítás. Klasszikusan projekt, nekem ezzel volt, nagyon sok projektre hívnak ilyen kármentésre, és jöttek, hogy nagyon sok panasz érkezik, egy emi orvos, szóval Egyesült Államokban már több ilyen működik, mert ott nem idegeskednek annyira a személyes jogokon, mert az üzleti szolgáltatás igénybevétele ezekkel túllövi. Van, működik több. Ezeket nagyon egyszerű dolgok, úgy képzeljétek el, minthogyha, hát úgy egyszerű dolgok, hogy minthogyha egy videókóllal, videóhívással beszélgetnék valakivel, látok egy emberi arcot, ideális esetben hozzá van optimalizálva az én igényeimhez, tehát a én kedvenc filmszínészemnek az arcvonásaiból 5-10%-ot szokás belecsempészni, akkor történik meg az, hogy te tudat alatt elkezded kedvelni az illetőt.
Nem tudtam.
De ezek vannak, ezek a nagyon értékes adatgyűjtések, például a Netflix, meg ilyesmi, az nagyon gyűjti emiatt az adatokat.
Tehát. Igen, itt gyorsan közbevágok ezzel, amit szintén ebből a műsorból tudtam meg, hogy ugye a Netflix, vagy HBO, vagy bármelyik ilyen streaming szolgáltató ajánlóna, hogyha összevetjük egymás telefonját, nem ugyanazt a képet fogjuk látni, mert hogy igazából nem ugyanazzal a képpel ajánlja nekem, mint neked, vagy valaki.
Ja, hát mondjuk
5-10-ből válasz talán, ugye?
Na mindegy. Igen. Hát, de amúgy is variálja. Szóval, hogy... Ja igen, a fájdalomcsillapítás. De én nem tudom, hogy mennyire fáj valakinek. Mert én segíteni akarok neki. Tudok vele együtt érezni. Tudom támogatni. Tudom sajnálni. És azt mondja, hogy nagyon fáj. Ott áll és sír. De én nem tudom, hogy neki a fájdalom küszöbe alacsony-e, vagy érzékeny, vagy valami, és ezért megpróbálunk ebből statisztikát csinálni. És az egyik első emi alapvetően egy jó algoritmus alapján dobálta ki ezeket, és nézegettem, hogy ez jó-e. És ugye van nekünk egy nagy orvosi szakirodalmunk, ami egyre bővül, ma már követhetetlen. Tehát ha most egy orvos elolvassa csak a szakterületének a szakirodalmát, akkor havonta 35 napba tellene. Tehát, hogy nem is fér bele. Tehát, hogy szelektálunk neki. A lényeg az, hogy ebben a mesterséges integráció szoftverben sok-sok nyomozás után sikerült megtalálni, hogy anno az 1850-es, 60-as években született egy tanulmány, egy brit tudós tollából, akkor még nem volt ennyire pejoratív, sőt, akkor még élejárók voltak, aki leírt ilyen fájdalom küszöböket, és arra egy algoritmust. És az maradt benne az emiben teljes joggal, mert ráépült az orvostudomány. De ők akkor minimum egy fejjel alacsonyabbak voltak, teljesen más volt a test struktúrájuk, nem volt bennük annyi vitamin, nem volt bennük annyi műanyag, teljesen más volt sok minden, és akkor nyilván nem jó ez a fájdalomtűrési küszöb. Hogy kell korrigálnom? Például ezt hogy lőjem be, hogy valakinek mennyire fáj? És akkor hogy csináljam meg, és ugye üzleti szolgáltatásról van szó, az üzlet az azt mondja, hogy te mégis valamilyen módon legyél elégedett. Tehát ha én elkezdek hisztizni, de nagyon fáj, akkor még egyet. Te még jobban fáj, ott még egyet. Én gyógyszerezem túl magam, tehát vagy akkor állítsam be a gépet, hogy ennyit lehet. És akkor ott fogok állni, és azt mondom, na itt van. Azt mondta az expert, hogy a gépek nem fognak kinyílni, erre itt van a gép, és nem adja ide a fájdalomcsillapítómat. Épp most öl meg. Így fogjuk mi ezt megélni, hogy beállítjuk, hogy mentsük meg az emberek életét. Jó, legyen automatikus pékezés. Megyek az autómas, erre így lelassít az autó. Hát az én autóm ne lassítson le. Én az én autóm. Tehát én nem azért vettem, hogy itt valami gép kivegye a kezemből. Hát ugye ez önvezető autó dilemma. Tehát, hogy ezekkel fogunk szembesülni. A lényeg az, hogy nem mindegy, hogy az adattal mit kezdek. És nem mindegy, hogy hol hagyom meg azt, hogy ezt nem mondhatja meg gép, hanem kell oda egy humán. Nem azért fejlesztünk orvosi emit, lecserjük az orvosokat, egyáltalán nem, hanem az, hogy például egy orvos munkaidejének a felét most az adminisztráció teszi ki. Így bötyögnek, amikor ezer éve van leiratozónk. Az, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben legyen beteg, ezek automatizációk. És az, amikor meg kell ítélni egy fájdalomat, az a szuperexponenciális mérés egy idő múlva le tudom programozni úgy, hogy az arcvonásból látszik. Ma már például a büntetőjogi mesterséges intelligenciát, tehát kamerán keresztül hallgatnak ki, jobban működnek, jobban ismerik fel a hazugságot, mint az emberi kihallgató biztosok, mert ezek már meglátszanak az arcon, stb. De mégsem ez a cél, hanem azt mondja, hogy orvossal megbeszélni, stb. De nagyon fáj, és azt mondja, jól van ez, de múlt héten is azt mondtad, hogy nagyon fáj, és mikor kiléptél az utcára, láttam, hogy így mentél el, szóval, hogy is van ez, szóval nem lecserélni akarjuk az ember.
Igen, és hát hogyha ugye a nagyon pozitív, optimista kimenetelét nézzük a dolognak, akkor ugye ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia segítségével tulajdonképpen a javak és erőforrások minél hatékonyabb elosztását tudjuk segíteni, és ahogy a te örök kedvenc vesszőparipád, azok a fajta együttműködések, amire milyen jó példa volt, amikor egyszer mesélted, hogy ugye Dániában van talán az a nem is tudom, lakótelepülés vagy lakópark, ahol a szomszéd szerver parkban felszabaduló hőenergiával fűtik a vizet, ami nem jutott korábban senkinek eszébe, hogy hát ott egy csomó hő elmegy, itt meg egy csomó kéne, akkor ezt kössük össze, vagy akár, ahogy mondod, az egészségügy, vagy az oktatás, ott van egy jó tanár, itt vannak hozzá jó diákok, tehát hogy alapvetően egyrészt erre számíthatunk jó esetben, nem? Hogy, hogy ezt a hálózat tulajdonképpen, hogy összeköti azokat a pontokat, amiket most még nem tudunk összekötni.
Meg az, hogy idegenek is képesek erre. Tehát ugye mi történik? Az, hogy elkezdjük ezt a sok gépet, meghosszabbodik az életünk, és akik születnek, megmaradnak. Ez egy nagyon nagy változás volt, nagyon nagy volt a csecsemő halandóság. Hirtelen sokkal leszünk. Benépesítjük a bolygót, viszont elértünk egy életszínvonalat, és mindenki ezen az életszínvonalon akar élni, és tudom, hogy nagy különbségek vannak a föld különböző pontjain. Eddig, tehát azokat, amikről most beszélünk, és új címkékkel rátesszük, hogy körkörös gazdaság, fenntartható fejlődés, hatékony optimalizálás, hát ugyanúgy tudta az emberiség eddig is. Egy magyar paras sem pocsékolt, hanem ezt visszaporgatta, ide tette, oda tette. Ha kellett, megkérte a szomszédját, hogy add kölcsön ezt, én meg kölcsön adom azt. Mert ez így működik, az emberi közösség így működik, és ez szuper. Csak most van 8 milliárd emberem, és ugyanúgy meg kell osztanom az erőforrásokat, csak már nem ismerik egymást, nincs bizalom, hogy add kölcsön az autódat, hogy én azzal elmenjek egy másik városba. Mi van? Ki vagy te? De most mégis ezt csináljuk, oda megyek az utcán, egy autót lefotózom, beszállok, azt elmegyek vele. Sőt, egy idegen elvisz az autója, idegen a lakásába lakó. Miért bízik bennem? Mert annyira szereti ő is az okostelefonját, meg én is, hogy azon keresztül megbízunk benne annyira, hogy én bemegyek az idegen lakásába, és mégis ott fogok lakni. Ezeket teszi lehető. Másik, igen, a hatékonyság, hogy a megfelelő mennyiséget használjuk, mert erre szükség van, de az egész nem működik a közösségek nélkül. Tehát most egyrészt a hagyományos közösségek ereje sajnos gyengült, és mostanában kezd visszatérni. Tehát volt egy ilyen 20 éves mélypont, most kezd megint erősödni, mert az emberek megint látják, hogy a geolokáció, a helyszín a leglényegesebb. És van emellett egy csomó más közösségünk. Egyszerre tudok akár 1000, 10000 vagy 500 más közösséghez tartozni, a jégkorongrajongó közösség, stb. Úgy, hogy itt ülök. És ez csodálatos dolog. De az, hogy melyik rendszer mennyire kritikus, azt meg én döntöm el. De a lényeg az, hogy a lehetőség több, de valóban a hatékonyság az kell. Az a nagy szerencsény, ami pont a baj, hogy eddig olyan mértékben pazaroltunk. Tehát csak az volt a lényeg, hogy jól éljünk. És hálásak kell legyünk azért, mert azért élünk most így, tehát nem illik azért számon kérni, de mostantól okosabbnak kell lennünk. És ezt az okosságot, ezt is fejlesztjük, hogy okosabbak lehessünk.
Ezt mindképpen hálsz megmondani, mert hogy miképpen fejlesztjük az okosságot? Tehát az okossághoz hozzátartozik, hogy az is, tehát amit mondasz, hogy ez egy jó eszköz, de ugye, mivel ösztönözünk mondjuk az orvosokat arra, hogy azt a 10000 órát beleinvestálják abba, hogy fölismerjék ők is azt a képet, amivel komplet, hogy ők is profik legyenek. Vagy mivel ösztönözzük az embereket, hogy emiatt csak azt csinálják, hogy megmutatnak egy célképet, meg egy kezdeti képet, és akkor megmutat a minták, vagy a minták sorozottából alkotott mintákon keresztül, hogy hogyan lehet oda eljutni. Tehát oké, de jövőre nézve, mert mondjuk a jövőt kutatod, a jövőre nézve, hogyan csinálsz egy ilyen képet, hogy na, az lesz ott az ideális pont, és az éppen nem egy ilyen lokális gödör, de az, tehát ugye tudjuk azt is, hogy hát a fizikusok, akik baromira tudják azt, hogy a globális felmelegedés hogyan működik. Tehát a csillagrendszerekben nézik azt, hogy mi történik, mert a elemi szintekre lemennek, és már mondják évtizedeken keresztül, hogy ebből probléma lesz. Na jó, de aztán ott van a politika, aki azt mondja, hogy jó, majd gyerekek, majd megbeszéljük a dolgokat, vagy szerződéseket kötünk egymással, tehát az a baj, hogy a természetben meg nem lehet, hogy ezt szerződéseket kötni. Tehát ez egy, tehát mi emberek teljesen más módon vagyunk, ugye a mesterséges intelligencia rendelkezik azzal a szenzorikával, amivel mi rendelkezünk, tehát ugye amíg próbáltam 40 évvel ezelőtt csinálni egy orvos szakértői rendszert, ugye, és nem sikerült, mert kiderült, hogy az az úgynevezett baokefül, vagy ami azok a ráérzések, hát az nincsen ott benne, tehát a szövegkörnyezetben meg ilyen viszonylag kevés mintából tudunk dolgozni, de például a célképet, hogy hogyan fogjátok, vagy hogyan méritek a jóságát a társadalmi szempontból az emének, hogy mi lesz majd az a jó irány, mert az, hogy mi szabadok vagyunk, és egyre több lehetőségről lehet majd választani, de nincsen meg a tudásunk ahhoz. Tehát az erőfeszítést, vagy annak a szenvedésnek az útját nem akarjuk megjárni, hogy ezt a döntést meg tudjuk hozni, akkor mi lesz az a képességünk, hogy az kívül nekünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
Csak a hang kedvére, hogy nem is tudom, hogy tudnám összegedni a kérdést, megpróbálok új reagálni rá, hogy lejöjjön belőle a kérdést. Ugye van egy alapvető értékválság, egyrészt, hogy mi lenne a tudás a jövőben, illetve hogyan biztosítom a jövő állóságot. Most csak így próbálom röviden, de most azt megmondani, ugye az, hogy milyen tudásra van szüksége mondjuk egy fiatalnak, vagy mire nincs. Egyre kevésbé ugye szimplán tudást adunk át, tehát hogy nem azt, hogy megtanítom az 1100 dátumot, ugye most egy történelmi érettségi, az 1100 történelmi dátumot kell tudni, 1648 Veszváriai béke örül. Nyilván ez nem ér semmit. Ha tudom azt, hogy mi történt akkor, hogy változott meg a gazdaság, a kultúra, hogyan mentek át a láncok, akkor tudássá változik. Az, hogy kritikus gondolkodása legyen, tehát meg tudja ítélni, hogy nem 1956-ban volt a Veszváriai béke, az egyszer meg kellett ezt tanulnia. Tehát egy alaptudást be kell adnom, ez biztos. Hát csak azért érdekes, mert maga az alaptudás, ugye onnan indult a kérdés, hogy miből, vagy hogyan tudom mondani, hogy okosodunk. Mitől lesz okosabb az ember?
Hát igen, tehát a célképet hogyan állított be, mint társadalom tudós, tehát hogy tanított be az embert arra, hogy neked abba az irányba kell majd döntened?
Igen, az én hozzáállásom ehhez az, ugye ez a felelős mesterséges intelligencia kérdésköre az, hogy felelős, társadalmilag felelős. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel, nekem is ez a fő irányom, pont az, amit kérdeztél, hogy hogyan lehet társadalmilag felelős emlét készíteni, tehát olyat, hogy 5 év múlva is jó legyen az embereknek, és akár vissza is tudják csinálni a döntéseket. Ehhez az kell, hogy funkcionális legyen, tehát megmondjuk, hogy mire van. Tehát ennek az a célja, hogy fűtést akarok csinálni, vagy tanítani akarok. A másik, hogy transzparens legyen, a felelős eminek mindig kell tudni, hogy mi alapján mondta azt, amit. Tehát az embernek joga van ahhoz, hogy a végén kijön az, hogy 42, akkor az milyen adat alapján mondtad. Az üzletnek nem a felelős emi az érdeke, az üzletnek az az érdeke, hogy 42, és hidd el. És annyiszor mondok jó dolgokat, hogy ezt is elhihetem. De a felelős AI, a felelős mesterséges intelligencia transzparens, funkcionális, és ami még nagyon fontos, hogy mi fejlesszük. Tehát nekem ez a fegyverem most, hogy senki nem tart se előrébb, se hátrébb, mint mi. A technológia demokratizálódik, egyre olcsóbbá válik, elterjed. Még egy évvel ezelőtt is csak amerikai szervereken keresztül tudtunk mesterséges intelligenciát használni, ma már lehetséges az, hogy akár otthon valaki a saját számítógépén amit futtasson. Azért fejlesztek én most magyar oktatási emit, hogy legyen, és a magyar iskolákban ez terjedjen el, mert nem én fejlesztem, hanem egyébként rengeteg tanár dolgozik benne, akik a maguk értékíteleteit viszik be. Ez az egyik, ami az üzletet ki lehet cselezni, az, hogy megcsinálod te előbb jól, vagy legalább egy választási lehetőséget ad. Ami tény, hogy az általános rendszerek, azokat az emberek mindig a saját viselkedésük alapján beállítják. Tehát, hogy nem olyan emi lesz, ami mondjuk oktatási emi, valószínűleg a Microsoft fogja hozni leghamarabb Magyarországra jól működő mesterséges intelligencia oktató környezetet, amire mondhatom azt, hogy mi alapján tanít. Tehát, hogy végül is egy más kultúrában, de ebben vannak hűtlenkönyvek. Hogy mondjak egy példát, hogy ez hogy működik ma, milyen a szuper exponenciális, egy barátom odajött hozzám és mondta, hogy 2 hét alatt csinálta meg a teljes magyar oktatási tananyagot elkészítő mesterséges emit. Mert ez egy, ugye beszélni tud, ez a beszélő része, és az összes mostani tananyagot bemásolt egy mappába, és azt mondta az eminek, hogy csak ezekről a tananyagokról beszélhet. Az én szemszögemből pedig az történik, hogy lefejlesztem ezt az applikációt, megnyitom, és akkor azt látom, hogy bármit meg tudok kérdezni tőle, ami most a magyar tankönyvekben van. 2 hét. Ez most megjelenik. Most épp készül érettségére egy csomó valaki. Mondjuk ezt egy indonéz garázscég fejlesztette, és lehet, hogy nem is jó magyar tankönyveket rakott bele. Vagy lehet, hogy kihagyott egy olyan tankönyvet, amit benne akartam. Mindenki ebből készül érettségére, belekerült egy hiba, mindegy is. Fél év múlva jön a jog, megbünteti a garázcéget, eltűnik, de van egy nemzedékem, aki már rossz tananyagból tanult. Tehát ez a szuper exponenciál. Ezt úgy tudom kivédeni, hogy én csinálok először egy jó oktatási élmény, és ebből tanulnak a gyerekek. Tehát, hogy a felelősség az, Azt akarom csak mondani, hogy egész egyszerűen a cselekvésben tud az én számomra manifestálódni. Vannak felelős mozgalmak, jogik, etikai kódex, már annyi született, hogy még a Duna is elrekedne tőle, de a legegyszerűbb az, ha elkezdjük okosan használni. Hát reméljük, hogy nem. De kevés az ilyen általános rendszer, mint az oktatás, meg az információ. Ami igazán érdekes lett, az az egészségügyi mesterséges intelligenciák. Ez azért érdekes Magyarországon, mert nekünk van a világon az egyik legjobb egészségügyi adatvagyonunk, nekünk van az egyik, mindenhol orvos hiány van, nem csak nálunk, de minket azért nehéz helyzetben kapott el a koronavírus is, és azóta is nagyon nehéz helyzetben van az egészségügy. Viszont maga az egészségügyi piac a világon a legnagyobb piac. Tehát ott van a legtöbb pénz. Nincs semmilyen iparág, ahol ennyire menne föl a pénz. Magyarul van egy rendszerem, ahol nincs pénz, hatalmas az igény, és körülötte nagy pénz van, magyarul az üzlet nagyon be fog jönni. Mindannyian a közeljövőben nagyon sok egészségügyi szolgáltatást fogunk igénybe venni, amit nem magyar adatok alapján tanítottak, ezért a magyar egészségügynek a felelőssége, hogy ő jelenjen meg egy magyar egészségügyi adat emivel.
Értem, én így szépen lassan már lehet, hogy azért a vége felé érdemes közeledni, ami nem jelenti azt, hogy Árpit nem lehet még itt tartani és beszélgetni vele, akár így 4 vagy 6 vagy sok szem közt is.
Jó, csak a családommal aki... is meg kell beszélni, mert nagyon agresszív édesanyám, de igen.
Aki majd, szóval, hogy aki akar, azért az el tudjon majd menni, de hogy én azt akarnám így még kérdezni, hogy a... Végis két dolog van. Az egyik az egészen extrém vége, amivel elkezdtük, ez a Terminátor 2, hogy ugye vannak ilyen jóslatok is, és hogy tudós embereknek a jóslatai, borulátó jóslatai, hogy de hát ki fog minket pusztítani a mesterséges intelligencia vagy a gép, és ezt te is, meg a közös beszélgetéseinknél azért próbáljuk mi mindig azzal árnyalni, vagy hát leginkább te, hogy de hát a gép az csak egy gép, ugye annak nincs lelke, az nem akar nyerni, az nem akar legyőzni senkit, és hogy igazából a harcolás az a legkevésbé költséghatékony módja az előrejutásnak, és még annak ellenére is, hogyha egy gépbe bele van táplálva, hogy a saját fenntartását mindenáron, tehát mindent tegyen meg, hogy ő fent tudjon maradni és szaporodni, akkor is minden más lehetőség neki egyszerűbb, mint a háborúzás, nem? Tehát, hogy ebben lehet bízni?
Itt két kérdés van egyszerre. Az egyik a háború ...nak a jövője, a másik meg a
azt most szerintem hagyjuk abban, nem menjünk bele, hanem az ember és a gép háborújának a jövője, inkább azt mondom, hogy ez egy reális jövőkép lehet-e, hogy mondjuk el... Ugye ezt a példát szoktuk hozni, hogy egy konkrét tudós jóslata az, hogy mi van, hogyha elfogy a víz, mert hogy a rengeteg víz kell a processzoroknak, és nem marad, és úgy dönt a gép, hogy akkor inkább kiírtja az embert, mert hogy akkor több víz marad neki, ám de...
Hát de ez az, amit beszéltünk eddig, hogy ő biztos nem akar semmit. Tehát ez az egyik. Tehát hogy az a baj, hogy egy nagyon érdekes dologról beszélünk, ami egyébként nem volt még eddig az emberi történelemben. Volt, eddig is beszélgettünk misztikus lényekkel, néha segédeszközökkel, néha anélkül, de ilyen, hogy tényleg használjuk. De ő csak egy szoftver, tehát azt meg tudom csinálni, mondjuk írok egy programkódot, adat, számítás, kimenet. Írok egy programkódot, hogy a te feladatod az, hogy ezt a területet megvédd. Bárki, aki piros sapkában belép erre a területre, azt lőd le. Akkor ő ezt fogja csinálni. De ezt mi programoztuk úgy, és akkor nagyon kínos lesz, ha piros sapkában jön valaki véletlenül arra. Eddig is, tehát a második világháború után az emberiség szertette arra a képességre, hogy elpusztítsa a bolygóját. Az atom rakéta válságok megvoltak, és néha véletlenül múlott. De ezek nagyon, az sokkal veszélyesebb volt, mint most, mert egy, nincsenek olyan mesterséges intelligencia rendszerek, amik most teljes fegyverrendszereket uralnak, mondjuk egy atomrakétát. Természetesen van egy ilyen aggodalom, hogy ez ne legyen, és az egyik legkeményebb dolgok ehhez mennek. A másik az, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit állítasz be változónak, itt visszatérve a vízhez. Valóban egy hatékony gépnek, és erről az előbb beszéltünk is, lehet az a funkció, hogy azt mondja, hogy nekem életben kell tartanom 5000 lakost ezen a településen. És ő nagyon jól látja adatok alapján, hogy mikor lesz friss víz, és belövi így, hogy akkor mindenkinek már csak elég 3,28 milliliter víz, mert az elég az emberi túléléshez az ő adatai alapján. Én meg ott ülök, hogy végül is elég, de nagyon nem vagyok boldog. De és akkor már a gépek átvették az uralmat így. Az, hogy de nem fogják, mert ehhez egy olyan egységes rendszer kéne, a gépnek a kimenete, tehát Lehet, hogy ő ad egy ilyen javaslatot, de a vízcsapot nem tudja eltekelni, ott még mindig én nem élünk űrbázison, ahol teljesen digitális minden. Azok a kimenetek, azokat mi uraljuk. Nem is az, hogy le tudjuk kapcsolni bármikor, mert ez nem ilyen egyszerű, de nincsenek olyan kimenetei, amik lehetővé tennék ezt. Más kérdés, hogy a rossz programozás már sok gondot okozott. De olyan értelemben okozott sok gondot, most mondok egy ilyen példát, volt már olyan katonai fejlesztés, ahol a gép folyamatosan azt jelezte vissza, hogy neki már csak egyetlen egy problémája van a hatékonyságról, az emberi kezelő lassúsága. És hogy ő kéri azt, hogy az emberi kezelő kapcsolja le magát, de az emberi kezelő mindig megnyomta, hogy de én szerintem én maradnék itt. De ilyen, ez van, de az a kérdés, hogy mi van a végén, egy atomrakéta vagy egy vízcsap? Nem lesz annyi ami. Sokkal, de sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogyha termékekké válunk, a kíváncsiságunk lecsökken, vagy a társadalmi érzékenységünk, mint az, hogy elpusztítson minket, mert nem az van a végén. Tehát maga egy nullák és egyesek sorozata nem tud elpusztítani, az a kérdés, hogy mi, és ez nagyon könnyen kontrollálható egyébként, hogy mi van a végén.
Na és akkor viszont hozzuk ezt le az egyén szintjére, így a legvégére akár utolsó kérdésnek, mert hogy én is még ezt a beszélgetést végighallgatva, és az, hogy úristen, de le vagyok én maradva. Hát én például még nem használtam ChatGPT-t, tényleg nem különben. Tehát, hogy, és hogy ilyenkor az emberben óhatatlanul előjön az a félsz is, hogy de hát nekünk erre készülni kéne, mert hogy te is mondod, és hogy edukálni kéne magunkat, de hogy nyugtassuk meg, hogy közben meg mégsem feltétlenül, mert hogy az van, hogy ez meg jön úgyis, és elkezdjük úgy használni, hogy észre se vesszük. És ugye erre volt nekünk egy nagyon jó adásunk, ugye az érdemes-e készülni a világ végére című, ahol végigmentünk azon, hogy hányfajta világ végére készült az emberiség gyakorlatilag évtizedenként a történelem kezdetei óta.
Népszerű mindig a világ vége.
És hogy én ugye próbálom mindig azzal nyugtatni magam, hogy de hogy igazából nem olyan nagy probléma, hogy én például még ki sem próbáltam a ChatGPT-t, mert úgyis el fog jönni az a pillanat, amikor valamiért úgy kerül elém, hogy vagy észre se veszem, hogy ez volt az, vagy pedig az van, hogy igen, itt most van egy konkrét feladat, ami miatt ezt itt tényleg egyszerűbbé tette az életemet, és majd kipróbálom akkor. Tehát, hogy nyugtass meg, hogy nem kell az embernek nagyon butának és lustának és rossznak éreznie magát, hogyha most így innen hazamenve nem az első dolga az, hogy rászabadul erre az egészre.
Nekünk pont azt kell csinálni, amit most csinálunk. Nekünk kíváncsinak kell lenni. Ha eléd kerül, tehát hogyha érdekel, nézz utána. Nyilván vannak az embernek körülményei, tehát a munkahelyen elkezdik használni, megtanulod. Vagy azt látod, hogy egy kollégád valamit használ, és azt kezded érezni, hogy hát neki milyen jó, én még mindig pöttyögöm az Excel táblát, ő meg fekszik a fürdőruhában a strandon, pedig ugyanannyi pizúja, akkor van egy ilyen külső, de igazából ezek eszközök. Tehát, hogy az, és ez egy fogyasztói társadalomban nyilván az eszközöket adják folyamatosan azért, hogy hát le vagy maradva, vagy ha nem használ, vedd meg a legújabb telefont, és a testvérem pont ilyen, hogy látja az én kütyüjémet, nekem számos problémám van, a természet szeretete mellett egy nagy kütyüfóbia, elég sok ilyen tudtam van otthon, nyilván kutatásnak hívom, most épp a virtuális sisakok állnak halomba, de amúgy érdekel is. És akkor ő is ezeket mindig látja, és akkor ő azt látja, hogy ezeket úgy jön, és akkor megveszi. És akkor előttem, hogy és akkor mit csinálják velem, nem? Semmit, miért vetted meg? Tehát, hogy mit csinálsz a telefon? Telefonálok. Mondom, szoktál filmeket nézni? Hát nem. Szoktál fotózni? Hát van fotógépem. Akkor ne vegyél. Tehát, hogy majd amikor egyszer lesz vagy, akkor... A ChatGPT szerintem egy érdekes dolog, egy chat szoftver. Az ember ráér, ingyen ki lehet próbálni. Amúgy olvasgatni jó dolgokról, de nem kell. Tehát, hogy azért ne feledjük el, hogy ez azért egy piaci nyomás, hogy nyilván az életünket be kell biztosítani, tehát nem lehetünk buták. Azért kell tudni ezekről a technológiákról, mert azt például tudnunk kell, hogy ma már lehetséges, hogy géppel lemásolják egy szeretünk képét, és videótelefonon föltüntethetik, vagy lehetséges, hogy ellopják a pénzemet a okostelefonon keresztül, meg kell védenem magam. De az, hogy te lennél maradva amiatt, az abszolút nem igaz. Akkor lennél lemaradva, ha nem fogalmaznád meg azt a kérdést, hogy le vagyok-e maradva.
És hogy akkor tényleg a legesleg vége, hogy az a fajta állandó aggodalom, hogy ezt a rendkívül gyors változást ugye képesek vagyunk-e lekövetni, Erre meg lehet talán azt mondani, hogy itt már azért sokan vagyunk elég, vagy élünk elég ideje ahhoz itt a teremben, hogy mindenki vissza tud nézni a saját életében is, már akár néhány évtizedet is, és tudja azt mondani, hogy de hát el tudjuk képzelni, hogy amikor még 88-ban a dobálós telefon, meg a nem tudom, hogy mennyi minden változott meg, hogy ilyen eszközeink is még épp, hogy csak egy évtizede vannak, talán okostelefont emelek éppen föl. Tehát, hogy mennyire jól tudtunk eddig is alkalmazkodni azokhoz a dolgokhoz, amik valószínűleg egy 200 évvel ezelőtt élt embernek felfoghatatlanok lennének, hogy most éppen miben van. Ez ugye adhat reményt, ugye? És azt nem is kérdezem, inkább mondom, hogy adhat reményt, ugye, arra, hogy az a jövőben is így lesz, mert hogy az emberiség az jól alkalmazkodik.
Abszolút. Itt két dologról, hogy érzem a hangszírezgésén, meg az energiaszinteken a véget között be így szellemi végrendeleként, de hogy ezért az is olyan nehéz, gondoljunk bele, nyilván, amikor én jártam iskolába, nem tudták a tanáraim, mi az internet, én sem, nem volt azért sem, de mondjuk, és mégis, amit ott tanultam, az megadta a képességeket ahhoz, hogy amikor bejött ez a dolog, megtanultam a használatát, és vannak tréfás történetek, hogy ki hogy használta meg, mit tudom én, de úgy igazából használjuk.
Igen, az ismerős apukája, aki ugye az egeret fölfelé emelgette először, mert azt gondolta, hogy akkor fog felmenni, berajzolta a hibajavító festékkel a tabulatúrát ugye a monitorra, de hát aztán csak megtanultuk.
Szignifikáns része volt egy időben az internetnek a kamerába bemámuló emberek, hogy ez most be van kapcsolva, és így akkor nézve, de minden volt, és ezek jók voltak, mert emberek vagyunk, tehát legyünk már béne. Ez teremben van. Nem is az a kérdés, hogy az eszközhasználatot megtanuljuk egyrészt. Van egy nagyon felgyorsult világunk, és ez mindenkit nyomasztással tört el, mert hiten nagy lett a világunk. Tehát érzékeljük azt, hogy a látóhatáron túli dolgok pillanatnyi szinten befolyásolnak minket. Tehát, hogy a kínai tőzsde merre mozdul, vagy egy amerikai programozó hibája lehet, hogy az én autómban már okoz van. Tehát érezzük, hogy van egy nagy világ, és ez nyomasztó. És az, hogy gyors, de a jövő állóság nem azt jelenti, hogy nem félünk, mert félni tényleg nem szabad, akkor lebénulunk. Tehát az, hogy nagyon gyors a világ, feladom, hanem kíváncsinak kell maradni. Mindig gondolkodni kell azon, mi az, ami nekem úgy változtathat az életemben, jobbá teszi, de azt ne felejtjük el, hogy oké, hogy a technológiai fejlődés és a technológiai eszközök beáramlása az életbe gyors, de az életünk tempója és az ügyeink nem. Tehát tőlem lehet az, hogy tavaly még sokkal korszerűtlenebb drón volt, mint most, és szívesen írok tanulmányt arról, hogy miért jobb ez a drón, de attól a természetben még csak egy év telt el azóta, és én nekem megvannak az életciklus változásaim, hogy mit akarok, stb. Tehát azért ne felejtjük el, hogy ezek eszközök, mi meg emberek vagyunk, tehát hogy az ügyekre kell fókuszálnunk arra, hogy mit akarok, az, hogy tiszta legyen a folyó, rendben, nézzük végig, milyen eszköztár kell ehhez. Lehet, hogy az EMI is közte lesz, szuper. Lehet, hogy nem. Lehet, hogy az lesz, hogy a szomszéd faluba át kéne menni, és megmondani, hogy ne öntsetek oda szennyvizet, csak akkor vitázunk egy jó. De nem az EMI határozza meg. Tehát, hogy izgétek, félre ne értsetek, imádom a technológiát, ezek dolgokat, de azért a felgyorsult világnak a legnagyobb, jövőállósága az, hogy kiválasztod azokat az ügyeket, amikre fókuszálsz, és azoknak a ritmusában viszed tovább az életedet. A jövőállóság pedig nem azt jelenti, hogy mindenre felkészülsz, ami a jövőben van, hanem az, hogy nyitott vagy a változásra, vannak A és B terveid, kíváncsi vagy nem csak egy módon, hanem játszol. És az igazi játék az, hogy viszont a technológia tényleg sok lehetőséget ad. Most mondok egy példát, egy barátomnak ment tönkre a péksége, de bekameráztuk, és egy ideig ők dolgoztak benne, fölvettük az adatokat, és tanítói adatokat eladta. Akkor, és most abból él, hogy EMI-t fejleszt, pedig pék, de úgy fejleszt EMI-t, hogy ő csak croissant süt, csak annyira hatékonyan csinálja, azt mondom, érted? Tehát az, hogy annyi mindent csinálhatok, amit eddig nem. Van olyan cégem, aki eddig textil dolgokat csinált, és most nem is tudom, milyen terméket csinálnak a világ túloldalára, olyan nyelven beszélve, amit eddig nem tudtak, és olyan országnak szállítanak, amiről nem tudtak. Tehát, hogy ennyiben érdemes kíváncsiskodni, de a jövőállóság az igazából azt jelenti, hogy elgondoljuk a forgatókönyveket. És lezárásilag van egy jó technika erre. Ez a jövőbeni emlékek létrehozása, ez egy módszertan a sok-sok jövőkötött módszertan közül. Az, amikor azt mondom, hogy elképzelek egy helyzetet a jövőben, mondjuk azt, hogy nagyon meleg van nyáron. Elképzelem az életemet, hogy mondjuk akkor mi lesz, hogyha még melegebb van. Nem az, hogy így ülök, vagy akkor mi lehet, mit kell csinálnom? Akkor nappal nem tudok kimenni, akkor legyen otthon olyan internetem, mi lesz az idősekkel körülöttem, klímát szereljek, vagy organikus árkujádat, vagy költözünk máshova, vagy utazzunk el, vagy metaverzumot fejlesztünk az időseknek, akkor ne menjen ki. Tehát, hogy így gondolkodunk a forgatókönyveken, és elképzelem azt a jövőt, amiben vagyok. A jövőbeli emlékek ad a technika, hogy 10 napig naplót írok egy ilyen elképzelt jövőben. Ezt szoktuk csinálni, azt mondjuk, hogy mondjuk 50 liter vizet van naponta. Akkor leülnek, mert az emberek sokszor, amikor jövőre gondolnak, akkor csak egy villanást csinálnak, hogy van a jövő, és akkor valami általában valamilyen film vagy könyvélmény bevillan a, mit tudom én, a Mad Max jelenetei. Jó, ami imádom nyilván, de azért tehát csak benzin van, más nincs, olyan forgatóként nincsen. Ennek ellenére mindannyian várjuk a folytatást, mindjárt jön. Na, szóval, hogy elkezdek naplózni. Nagyon 50 liter vizem van. Ebből ennyi megy el a WC-t, az öntözése 10 liter vizem. Ezt félreteszem azért, hogy a konyhakertemet tudjam öntözni, mert nekem pontos a konyhakertem. Csinálom így, és akkor eljövök, hogy a konyhakertem nekem pontos, visszajövök a jelenbe, és elkezdem a konyhakert körülményei, mondjuk egy intelligens öntöző csatornát oda tenni, vagy ilyen rendszer, hogy használjam. Tehát játszunk, az agyunk a legjobb fegyver.
Tehát magyarul rájössz, hogy de 10 liter vízzel meg is tudom oldani ezt az öntözést. Most elöntözök 50-et, de elképzeltem a jövőt, ahol csak 10 van, és kiderült, hogy meg is lehet csinálni, és onnantól meg is csinálom.
Hát elképzeled a jövőt, de ha 10 napig benne vagy, akkor jönnek ki a részletek. Tehát akkor lesz az, hogy mert nagyon jól tudunk megoldani dolgokat. Igazából az ember ebben jó. Igazából meg tudunk oldani dolgokat, és akkor rájössz arra, hogy mi a részleted. Nem csak az, hogy Hát akkor kell még egy nagyobb klíma, hanem hogy de várjál, abban a szobában is kell, ennyi kell. Mi van? Tehát, hogy ha kicsit elkezdünk készülni és intelligensen viselkedünk, ez akkora versenyelőnyt jelent, ami felmérhetetlen, leginkább azért, mert nem így csinálják az emberek. És ha mi így csináljuk, az egy nagy versenyelő.
Tökéletes zárszó. Rabár Pál, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a részvételt és a figyelmet, és el lehet még egy kicsit kapni ezt az embert, mire telengedjük haza.
Hát, köszönöm. Utóbb te is tiszteletből is urányivá válsz, úgyhogy köszönjük szépen.